Szerbusztok, kedves 88 mérföld óránként hallgatók, és szerbusz Tomi, szerbusz Tony, 2018 van, ez itt a 23. adásunk, amikor már-már azt hittétek, hogy nem is lesz több talán, de aztán mégis lett, hiszen éppen most vesszük föl, és hát sziasztok!
Szia Csaba!
Csabinak a podcastját halljátok.
Igen, úgyhogy köszönjük a figyelmet. Csabi, tiéd a színpad.
Na, ilyen borzasztó lenne, hogyha én lennék egyedül. Tehát ti sem akaratjátok ezt.
Hát
na,
szerencsére
most,
mi is
nem csak
vagyunk.
Egyedül vagyok. Igen, igen, igen. Na, akkor ABC sorrendben menjünk, hogy például Tamás, T mint Tamás. Ja, most tegyek föl egy kérdést, arra vársz?
Nem, most azt nézem, hogy megfelel a hangom, mert olyan furán halk. Na mindegy, ezt úgyis ki fogod vágni.
Igen.
Kezdjük azzal, hogy én vettem egy normális mikrofont, és raktam föl róla a képet a Twitterre, meg az Instagramra, és valaki írta is, hogy hú, ha lehet, hogy lesz adás, hát tessék, hogyha te hallgatod, aki írtad, akkor igen.
Te, akinek igen. A neve István, és Budapesten a 8. kerület 40 utcában laksz. Tudom, hol laksz.
8. kerület 40 utcában?
Mit tudom én, nála? Ez New York, hallom,
mennek
nem?
Már magyar címek, Tomi?
Igen, ezt akartam is mondani, hogy már ezek a magyar vívmányok már nem jönnek a szádra, mert hogy mi történt veled az elmúlt hónapokban, kedves Tamás, hallgatunk.
Disszidáltam, vagy emigráltam, vagy migráns lettem, vagy hogy szokták ezt mondani? Kiköltöztem külföldre. Úgyhogy október 7-e óta hivatalosan angliai magyar vagyok.
De nem londoni magyar, ugye? Ez fontos hozzátenni.
Hát kizárólag, hogy is mondjam, abból a szempontból nem, mert költséghatékonyabb, hogyha nem londoni az ember. Ott ugyanis...
Ja, így értettem.
Ott ugyanis, ja, egy ilyen 3-4-szeres szorzó van, de 2 mindenképp lakásbérlés tekintetében, meg állítólag az árak is drágábbak, tehát a kenyér is, meg a tej, meg az ilyenek. Bár ennek így nem mondanék...
Meg van munka vidéken is, nem?
Persze. Hát akad. Teljesen más egyébként Londonba IT-ban dolgozni, mert ott azért tényleg ott benne vagy a vérkeringésbe, tehát hogy nagyon sok IT-s cég van még mindig Londonba, így a Brexit előtt. És ja, hát ott jobbak a munkalehetőségek, nagyobb a fizetés, és cserébe viszont drágább élni, úgyhogy ezért az ember szerintem jobban jár akkor, hogyha ha való vidéken húzza meg magát, és akkor itt kevesebb ugyan a fizetés, de kevesebb a költség is, amiből el tudod magadat tartani. Na, egyébként Gloucesterbe költöztem, ami Gloucestershire-ban van. Hogy is mondjam ezt?
A Shire az megyét jelent, a Tolkien-es tudásom szerint.
Na, szóval délnyugaton vagyunk, Bristoltól felfele egy kicsivel, és nagyon közel Cardiffhoz, ami Wales. Igazság szerint.
És akkor az egész ilyen gyűrűk ura feeling, hogy így bármire mész, dombocska, lankácska, füvecske.
Ja, pipa dohányoznak, meg isznak.
És meg. Kör alakulnak az ajtók.
És mindig tea van. Tea idő. Nem.
Sokat elárul, hogy másodikként mondtad azt, hogy isznak.
Igen, egyébként ez is vicces, mert én azt gondoltam volna, hogy az írek többet isznak. Vagy az írekre jellemző ez, hogy alkoholisták vagy valami, de nem voltatok még itt péntek este. Tehát egyszerűen nagyon brutális. De mesztelen, meg mezitláb mászkáló asszonyok, férfiak, azok közül is inkább fiatalabbak, de azért eléggé ez a binge drinking dolog, ez így működik az angoloknál. Sajnos. Viszont a cigiről leszoktak, nagyon kevés ember dohányzik. Tényleg alig látok valakit dohányozni.
Nem lehet sehol, gondolom.
Na akkor egy ponttal előrébb járnak, mint mi.
És kettővel vissza, mert az alkohol ugye butit.
Tényleg, és egyébként ott ez hogy van ez a tilalom, hogy ott így egy bárban, vagy mit tudom, ott vannak ugyanezek a tiltások, hogy mit tudom, bár előtt cigizhetsz csak, meg nem viheted el a poharat, meg ezek az ilyen budapesti dolgok.
Jaja, szerintem itt előbb volt betiltva, mint otthon. Tehát, hogy az emberek már jobban hozzászoktak. És ugyanez van, hogy bárok előtt lehet. Nincs azt hiszem a busz megállóknál ez az 5 méteres tilalom, de vagy valami hasonló talán van. Az a baj, hogy nem dohányzom, úgyhogy abból tudok csak kiindulni, amit látok. Általában a busz megállónál meg nem szokott senki se cigizni, úgyhogy ebben például nem tudok mondani semmit, de ja.
És vezetésnél zéró tolerancia van, vagy valamennyit ihatsz?
Nem, vezetésnél egészen konkrétan nem tudom a mértékegységet, de azt tudom, hogy például egy sört megihatsz, vagy egy szájdert, és még úgy is vezethetsz. Más kérdés,
tehát akkor kb. Úgy, mint a németeknél.
Ja. Más kérdés, hogy én megiszok egy sört, vagy egy szájdert, ezt általában így gyomorra, és onnantól kezdve már pörgök, tehát úgy biztos nem vezetnék. De nincs ez a izé, tehát hogy valahol elkísérsz valakit, vagy elmész valahova, akkor nincs ez a kötelező sofőr szelep, hogy akkor te most nem ihatsz, vagy nem kocinthatsz, vagy valami. De viszont utána nagyon szigorúan veszik, hogyha iszol. Tehát utána, hogyha valami balesetet okozol, vagy valami probléma lesz ebből, akkor ott már nagyon nem nézik jó szemmel.
Igazából arra lennék kíváncsi, hogy tehát azért aki ismert téged így egy ideje, az pontosan tudja, hogy 1000 éve terveztél már Angliába költözni, és nyilván most, hogy így ugye októberben ez megtörtént. Mi az első pár hónap tapasztalta, hogy így erre számítottál, nem erre, jobbra, rosszabbra?
Több szempontból is nehéz erre a kérdésre válaszolni, mert ugye most hétköznap van, munkából jövök, hullafáradt vagyok. Az embernek persze ilyenkor nem a legjobb dolgok jutnak egyből az eszébe, hanem az, hogy pihenni akar, enni, vacsorázni, és lefeküdni, aludni, és holnap újra kezdeni az egészet. Ugye most nagyon benne vagyok ebbe a eat, sleep, work, repeat szisztémába, de ettől függetlenül még az is befolyásol, hogy még érzem ezt a turistaként vagyok itt dolgot, ami általában minden külföldre költözőnek az első pár hónapja vagy fél éve, de akár éve ezzel telik el, hogy még mindig nem hiszi el, hogy ez akkor itt most valamilyen szinten végleges, és még mindig abba a hitbe van, hogy hát bármi történik, akkor fogom a cokmokom, és akkor hazautazok, kijelentkezek a hotelból. Hát itt azért már nem ilyenek vannak, mert ugye most már azért fizetünk albérletet is, meg tévé előfizetést, meg hasonlók, tehát most már vannak azért kötelezettségeink, amiknek meg kell felelni.
Aláírtál szerződéseket?
Bizony, és ráadásul nem azt mondom, hogy nem kézzel, de így nagyon papíron soha nem írtam alá semmit, csak digitálisan egy ilyen kis, vagy egy iPad-en, vagy a saját mobilon, tehát hogy így nagyon-nagyon durván ilyen digitális világ van itt. Ez az egyik része, ami egyébként nagyon-nagyon izgalmas, és nagyon vonz így geek szempontból, hogy ennyire elérhető minden. Tehát az első élményem az inkább az volt még 2 év, amikor nem azt mondom, hogy először voltam, mert 14 évesen ugye voltam már kint Londonban, de 2 év, amikor kijöttünk ismerősökhöz meglátogatni őket, akkor azt tapasztaltuk például Tesco-ban, vagy ilyen nagyobb bevásárlóközpontokban, hogy szinte mindent meg lehet venni, de a mindennek is a 10 változatát. Tehát, hogy iszonyatosan elérhető. És akkor ezt most képzeljétek el mondjuk ilyen mindenféle szolgáltatások tekintetében, legyen az biztosítás, tehát mit tudom én, nem csak mobiltelefonra, meg lakásra, meg kutyára lehet, bármire. Tehát a hitelre is biztosítás kötsz, meg hasonlók, és egyébként az nagyon sokszor kötelező is. Ezen kívül, mit tudom én, internetes vagy online szolgáltatások iszonyatosan be vannak rendezkedve arra, hogy online vásároljanak, vagy online intézik az ügyeiket, az előfizetéseket, még nagyon sokszor kell még telefonon beszélni, meg nagyon vicces, mert ha általában fölhívsz valami ügyfélszolgáltat, akkor egy robottal beszélget, és talán egy 30 perc múlva kapcsol téged egy ügyintézőhöz, mert éppen az összes indiai foglalt.
Vannak-e már valami kitűzött célok, vagy egyelőre még a berendezkedéssel vagytok elfoglalva, és ennyi?
Nehéz erre válaszolni igazából, mert valamilyen szinten be is vagyunk már rendezkedve, de pomos számoltuk tegnap össze, hogy vagy 200-300 kilónyi cucc még otthon van, ami tényleg brutálisan hangzik, meg pont azt számoltuk, hogy van-e értelme kihozni dolgokat. Most úgy nagyjából minden megvan a lakásban, ami kell, de például az első pár hét az borzalmas volt, ilyen mikró, meg mindenféle dolgok nélkül. Meg ráadásul nincs kocsink, és itt, hogyha nincs kocsid, akkor igazából egy senki vagy, és csak gyalogolsz, mint egy paraszt, és nagyon, nagyon messze vannak egymástól a dolgok. Tehát, hogyha kijössz, akkor általában az első, hogy veszel egy kocsit. Hát nekünk most nem ez volt az első, meg nem is úgy jött ki a lépés, de mindenképpen a következő 1 vagy 2 hónapban ez egy betervezett költség. A buszok azok meg olyanok, hogy hát mint egy vidéki városban, hogy valamikor pontosan jönnek, valamikor meg, de inkább pontatlanul. Alternatíva, vagy hogy is mondjam, jövőkép, az még ebből a szempontból nincs, mert ilyen kicsit fél, tehát még azért negyed év se telt el, én még a második vízumot kaptam meg december végén, még nagyon friss, nagyon sok minden, még nagyon nem látok előre, azt se tudom, hogy mennyi pénzünk lesz mondjuk fél év múlva, vagy hogyan teszünk félre. Most elsősorban az a terv, hogy visszakerüljünk nullára, és amit ebbe belefetszöltünk, azt visszahozzuk, és akkor utána kezdünk el így tervezgetni hosszabb távon. Hát hazamenni semmiképp nem szeretnénk, ebből a szempontból jól érezzük magunkat, a barátaink, meg a család az nagyon hiányzik, de...
És mi? És mi hiányzunk?
Az ellenségek nem. Nem, de az ellenségek hiányoznak a legjobban.
Csabi, te emlékszel még ki ez a gyerek, akivel beszélgetünk?
Mi a ez egy beszélgetés?
Na szép. Na igen, szóval el vagyunk, mint hal a befőttben, vagy hogy mondják ezt. Tehát, hogy
igen, valahogy úgy.
Most még napról napra élünk, és nem látunk ilyen dolgokat, de mindenképpen, ha lesz kocsi, akkor például minden hétvégén szinte, amikor csak tudunk, el akarunk menni, és körbenézni, és felfedezni az országot, mert azért ez az egy része, így, tehát az, hogy nagyon sokan vannak olyanok például Angliában, akik élnek, hogy egyszerűen Londonban mondjuk 15 évvel ezelőtt voltak, ami abból a szempontból fura, mert mit tudom én, 3 órányi autóútra van innen London.
Tomi, és mondtad, hogy sok mindent lehet venni. Ennyi idő alatt eljött már az a pont, hogy úgy érezsz, hogy hú, basszus, valami nincs, ami otthon alap volt, itt meg fellelhetetlen. Tehát van ilyen érzés, hogy valami nagyon hiányzik, valamilyen, tudom én, kajaféle, vagy innivaló, vagy ilyesmi, amit szeretsz.
Magyar dolgon kívül, mit tudom én, magyar csokikból is mondjuk még van egy csomó, úgyhogy azok még például nem, de az ilyen kolbász, meg az ilyen jó zsíros dolgok, azok itt nem nagyon vannak meg, tehát, hogy ez is vicces, hogy van füstölt sonkájuk, de az például nem sós, mert iszonyatosan odafigyelnek a sótartalomra, szinte semmi nincs sózva. Tehát vannak ilyen készételek, amiket bedobsz a mikróba, tényleg ilyen minimál fontokért veszed meg, és nincsen megsózva rendesen, vagy legalábbis azt érzed, de közben meg csak arra figyelnek, hogy egészségesebb legyél attól a tucat valamitől, amit egyébként csak bedobsz a mikróba. De mindegy, szóval egy-két ilyen hazai íz, meg hazai hozzávaló a főzéshez hiányzik, de ezen kívül nagyon kevés olyan dolgot tudok mondani, vagy talán nem is tudok olyat mondani, ami nincs meg a boltban. Tehát még amire nem is gondolsz, az is van boltban, és az is elérhető, és az is megkapható.
Én annyit akartam még egyébként, most így utólag térek vissza arra a témára, amikor mondtad a kocsit, meg hogy vidék, hogy nekem van volt kollégám, aki évekkel ezelőtt kiköltözött a feleségével együtt, és ők Londonban laktak egy ideig, aztán utána kiköltöztek Cambridgebe, és mikor kiköltöztek Cambridgebe, és gyakorlatilag a helyi buszjáratokra kellett így hagyatkozniuk, akkor jött el náluk is az, hogy húha, muszáj kocsit venni, és hát ők akkor tájt vettek kocsit, tehát ezt így úgymond egy másik forrásból tudom igazolni, hogy ez tényleg így van, hogyha a vidéken vagy, akkor kell a kocsi.
Igen, és ez nem csak azért, mert mérföldekben mérnek mindent a kilométer helyett, hanem tényleg egyszerűen nagy távolságra vannak a dolgok egymástól. Én például a városközponttól 2,5 mérföldre lakom, ami igazából egy busszal egy 10-13 perc lenne. Csak hát ugye...
De mekkora az a város? Hányan laknak abban a városban?
Fú, hát ez Google segítséget kell hívnom, mert fogalmam nincs, de egyébként Gloucester egy, hát ahhoz képest, hogy megye székhely, nem ez itt a legközkedveltebb város, hanem Cheltenham, ami pont itt van a szomszédban. Én meg ez egy két várost összekötő út között a Gloucesteri szélen dolgozom.
De mit jelent ez? Mit jelent ez, hogy nem az a népszerű?
Mert azt mondja mindenki, hogy Cheltenhamben van az élet, és egyébként, ha meg is nézed, akkor tényleg, tehát a buszjárat oda közlekedik még este 11 óra után is, éjszakai buszok vannak oda, ott van az IMAX mozi, a Cineworld nevű franchise hálózatnak, sokkal több a páb, sokkal tovább maradott az élet éjszakánként.
De érdekes, ez, nekem ez tökre olyannak hangzik, vagy úgy tudom elképzelni, hogy ahol ti laktok, az egy ilyen, az egy óriási nagy lakótelep, és akkor a lakótelepen kívül egy tök másik város, az úgymond a belváros, ahol a buli helyek vannak, meg a mozik vannak, meg a többi, hát. És akkor a...
Kvázi így, azért lakótelepet nem mondanék, de tényleg olyan, mintha külvárosban élnénk, és akkor ott van a belváros, de olyan sokat még nem voltam Cseltenembe, úgyhogy nem tudok még ilyet mondani, hogy tényleg az a belváros.
Nem lehet, hogy az oka, hogy ez a város, ahol laktok, ennek nem tudom, van-e egyébként ilyen, hogy mondjam, ilyen történelmi belvárosa, tehát olyan része, amit így nem lehet széttrollkodni pubokkal, meg mit tudom, mikkel, mert például mi, amikor voltunk Belgiumban nyáron, akkor például a Brügge-nek a belvárosa az tipikusan olyan, hogy jó, voltak éttermek minden, de nem láttál plázát, meg multiplex mozit sehol, mert oda nem raksz be egy olyat, mert egyszerűen nem fér el a sok történelmi helyszín, meg régi épület között.
Ebben abszolút van valami, ugyanis van egy katedrális a város közepén, ez a Gloucesteri katedrális, ahol egyébként a Harry Potternek a folyosó jeleneteit forgatták kivétel nélkül szinte az összeset.
Akkor ott a lépcsők szeszélyesek.
Ez biztos valami Harry Potter referencia volt, de nem ismerem föl.
De az.
Jó, oké, Gyűrűk urásat mondhattok, az menni fog.
Azt is forgatták ott?
Azt sajnos nem. Viszont Doctor Who-ban az első, azt hiszem a 11. doktor, vagy 13. volt a Matt Smith, 11. Igen, 11. Ott például az első epizódban megemlíti Gloucestert. Ja, és egyébként a város szülöttje Simon Pegg.
Na hát.
Ó, király.
Úgyhogy jó helyen vagyok. Pont most néztem múltkor újra a Hot Fast. Szenzációs film, imádom. És az sincs nagyon messze az a város egyébként, ahol játszódik.
Ó, Tomi, csak nem akarsz átkötni a filmekre ezzel a kis utalással.
Még azért vissza akartam térni egy kicsit a, nem is tudom, a mizé kapcsán akartam az élet kapcsán visszakötni a mozihoz, hogy azért van itt élet, mert szoktunk járni moziba, ami egyébként, jó, akkor menjünk át már a filmekre. Most megengedtük magunknak azt a luxust, hogy vegyünk ilyen mozi bérletet, vagy ilyen havi mozi előfizetést, ami azt jelenti, hogy 18 fontért annyi filmet nézel meg egy hónap alatt, amennyit akarsz.
És ezt nincs. Mikor a francba fogják bevezetni itthon? A Cinema City Lengyelországban már csinálja ezt. Itthon ezt miért nem lehet csinálni?
Fogalmam nincs. Egyszerűen ez olyan szinten megéri itt, hogy ha nincsenek szavak. Tehát, hogy így a mozi jegy az 10-11 font egy főre, és akkor ezen kívül még a kajára két főre fizesz 15 fontot. Itt meg... mondom, nagyjából egy két mozi a járából kijön az a havi díj, és korlátlanul nézhetsz filmeket. Hát most például 4 vagy 5 film van a moziban, amit kapásban meg tudnék nézni. Csak idő kérdése.
Ezt most csak gyorsan felszoroztam, hogyha ezt cirka 25 fontot elköltesz per fő a mozira, akkor az olyan 50 font egy mozizás, az olyan, nem is tudom, 15-20 ezer forint egy mozizás?
Ezt most én nem tudtam követni, várjál. Azt most mondta 18 eljöttem. Font havonta.
Nem, szerintem nem, nem. Sima mozizásra gondolt. Egyébként igen, tehát hogyha mondjuk 11 fonttal számolsz per fő, az már 22, plusz meg mondjuk 15, ha kaja pia, hát az 37 font.
30. Hát az azért megvan egy 10-es, 10 ezer forint egy mozi. Jó, kicsit lehetne egy olyan kérésem egyébként, hogy ebben az adásban az átvezetésekhez megint azt a kis dobszólót használjuk? Mert nekem az annyira tetszik, és szerintem az annyira jó volt.
Lehet. Sőt, akár csinálhatok neked egy újat, ami szintén dob lesz. Jó, tehát az imént abban egyeztünk meg, hogy hallgatni fogunk azokra a negatív kritikákra, akik kifogásolták azt, hogy mindig nagyon óvatosan beszélünk filmekről, nem merünk spoilerezni, és hogy ez így nem elég informatív, nem elég izgi, úgyhogy ezt ki fogjuk írni majd a show notes-ba is, de mostantól a 85 mérföld óránként podcast spoilerezni fog azokban a film ajánlókban, film bemutatókban, amiket készít, mert hogy így kicsit normálisabban el tudunk mélyülni a filmekben. Úgyhogy, hogyha hallgatod ezt az adást, és látod azt a filmet a listában, amit még nem láttál, de szeretnél megnézni, akkor szóltunk előre, hogy spoilerezni fogunk belőle. Pont.
Ebben tudod, mi a veszélyes, hogyha mondjuk azért beszélünk egy filmről, hogy ne nézd meg.
Sok film van itt a listán, amit valamelyikünk nem látott, és így egymás előtt is spoilerezünk, tehát ha úgy tetszik, akkor veletek együtt szenvedünk, kedves hallgatók.
Jó, de most a spoiler alatt nem azt kell érteni, hogy elmondjuk azonnal, hogy mi a csattanója a filmnek, hanem hogy
ja.
nem állunk meg annál, hogy igen, tehát nem állunk majd meg annyinál, hogy ez egy film egy fiúról és egy lányról, de inkább nézzétek meg, hanem azért egy kicsit belemegyünk a plotba, de nem lövünk le semmi fontosat.
Úristen,
jó?
Ilyenek voltunk, ez szánalmas.
Igen, szerintem alapvetően igen.
Ja, úgyhogy én mostantól így végigmennék az egészen, mit tudom én, mondanám a filmcímeket, és mondanám, hogy mi a fontosban.
Na, hát akkor essünk neki a filmeknek, mert ez nem egy filmes podcast, csak sokszor van szó filmekről.
Szárnyas fejvadász 2049.
Ó, egyből essünk neki annak?
Persze, menjen ez, nyomjuk bele a Ridley Scottot. Keményen.
Jó. Tehát Blade Runner 2049, mind a hárman láttuk. Én kezdeném azzal, hogy én nagyon-nagyon-nagyon szerettem ezt a filmet, de azt azonnal hozzá kell tennem, hogy viszont az eredetit annyira nem szerettem, úgyhogy valószínűleg ez a kettő dolog összefügg. Nem tudom, nekem egy ilyen tiszteletre méltó kult klasszikus az eredeti Blade Runner soha nem érintett meg, nekem az csak egy film, és ezt tudom, hogy így most elveszik a geek jelvényem, meg a geek fegyverem, de sajnálom.
Nem, Csabi, nem kell szégyelned magad amiatt, mert valami neked nem tetszett.
Nem, abszolút nem szégyellem magam, most kész. Így ironizálok egy picit ezzel, csak hogy ez van.
Attól még neked tetszett a Blade Runner 2049, mert ez egy picit más volt azért. Hát egy picit olyan igen. volt, egy picit más volt.
Ezt tudjátok, igazán, hogy... mint az új Star Wars, a Force Awakens, hogy a régit nagyon tetszett valakinek, és az új meg nem. Tehát, hogy valakinek meg pont az új tetszett nagyon, és a régi nem. És ismerek ilyet.
De most ezt a kort éljük. Tehát abszolút a legtöbb ilyen remake, meg a legtöbb ilyen folytatás, ez pontosan erről szól, hogy próbál azon a kis mesdjén lavírozni, hogy hú de nagyon tisztelem az alapanyagomat, de aztán hú de nagyon meg akarom modernizálni, és ez konkrétan az emberek egyik részének nagyon átjön, a másiknak nagyon nem.
Erről beszéltünk is szerintem a Rocky film kapcsán, ugye a Creed kapcsán, hogy...
Igen,
hogy
de ezt el lehetne mondani bárhol.
Meg én szerintem a Star Wars Force Awakens is ugyanez volt, hogy azért megfogja a régi alapanyagot, és úgy nyúl hozzá, hogy valami, hogy azért tisztelettudóan, de azért valami újat hozzáad. Én azt mondom. És vitatkozzatok.
Nagyon érdekes, hogyha valaki szeretne egy jó cikket olvasni a Blade Runner 2049-ről, akkor a Geeks blogon a Rusznyák Csabának nagyon ajánlom a kritikáját. Ő alapvetően nem szerette az új filmet, viszont kurva érdekes dolgokat írt le. Tehát, hogy alapból az a címe, hogy a képek lázadása, amivel ugye arra utal, hogy ez tényleg egy ilyen akár látványfilmnek is titulálható, iszonyatos nagy ilyen pornó végül is, mert tényleg minden egyes snitje egy festmény annak a filmnek, és fantasztikus. De hogy gyakorlatilag arra fut ki ez a cikk, hogy minden, ami az eredeti filmben az egy olyan nagyon nagyra becsülendő érték volt, az ebben nincs meg. Tehát az eredeti film az igazából csak egy érzést, meg egy gondolatvilágot akart így oda tenni, és nem volt igazán története. Addig ez az új film, ez meg egy ilyen termékkétett, nagyon 2017-es ilyen konkrétan plot központú olyan film lett, és ettől elveszett a hangulata, amitől ugye kultikus lett az alapanyag.
És ezt
ebben igaza
róla.
Van, igen, de hogy ebben szerintem alapvetően igaza van, viszont nekem ezek nem negatívumok.
Hát
figyelj, én pontosan azért szerettem, mert ez egy film, amit néztem, érdekelt, ment valahova, szép volt, koherens volt, szereplők voltak benne, történetszála volt, és értettem, hogy mi történik, és ezek közül egyik sem igaz az eredetire.
Na, ha már spoilerezünk, akkor kicsit beszéljünk már a Szárnyas fejvadász eredetiről, hogy az miről szól, meg hogyan van, meg merre, gondolom, akkor mind a hárma láttuk.
Ja, persze.
Jó, tehát hogy akkor lényegében arról szól, hogy a Harrison Ford egy úgynevezett szárnyas fejvadász, aki ilyen úgynevezett replikánsokra vadászik, amik lényegében ilyen robotokat kezdenek el gyártani, és az a cél, hogy minél emberibbek legyenek ezek a robotok, és ezeket hívják azt hiszem replikánsoknak, ha jól emlékszem. és meghibásodnak ezek.
Picit vitatkoznék.
Igen.
És ez nekem pont az új film kapcsán lett nyilvánvaló, hogy a replikáns az szerintem nem robot, hanem egy
klón.
egy krenyésztett klón, aminek az elméjét módosítják úgy, hogy vezérelhető legyen.
Igazad tehát egy van, soha nem volt irányítható klón. Úgyhogy nem is tudom, hogy miért gondoltam ezt. Hogy...
Nem, ezek ugyanúgy biológiai emberek, annyi a trükk, biológiai gépek, igen, tehát az a trükk, hogy azzal, hogy lejárati időt adtak nekik, lehetőséget adtak maguknak, hogy esetleg más dolgokba is belenyúljanak, mert nem egy halhatatlan vagy emberi léptékben mérhető ideig élő szuperembert gyártanak, hanem egy 5 évig élő szuperkatonát. Igen. Ezért volt lejárati idejük, és sokkal erősebbek voltak, és ők harcoltak, és ők mentek el a Tannhauser deltához, vagy a nyavajába.
És
nem,
akkor,
ez nem volt szép, mert szeretem ezt a
szót. A fejvadászok azok pedig rájuk vadásznak, mert meglógtak a meghalás előre?
Igen, hogy amikor a lejárati idejük elérkezik, akkor ezeket kiiktatják, ezeket a replikánsokat.
Ja.
És a fejvadászok azoknak az a munkája, hogy azokat a replikánsokat, akik törvényt szegnek és kilépnek a nekik kitűzött keretek közül, azokat iktatják ki, tehát akik nem akarják elfogadni, hogy ők 5 évig élhetnek.
Hát igen, a másik rész, hogy a replikánsok egy idő után átmennek terroristába, tehát hogy mindenféle merényleteket követnek el, meg hasonló.
Hát gyakorlatilag az egész Blade Runner az elnyomásnak a koncepciát mutatja be, hogy mi történik egy bármilyen embercsoporttal, vagy félembercsoporttal, hogyha így megmondod neki, hogy meddig mehet el. Nyilván azon túl akar majd menni.
Újkori rabszolgaság gyakorlatilag.
Így van.
Na,
és akkor ehhez képest az új film, tehát látjátok, hogy már most is, hogy itt van az eredeti film, és hogy egy ilyen fundamentális alap gondolaton kvázi össze tudtunk vitatkozni, mert hogy rohadtul nem konkrét az a film. Tehát nem nagyon mond el semmit, nem nagyon van benne ilyen expozíció, tehát tényleg így belecsöppenünk egy ilyen nagyon furcsa skifibe, ahol már minden így megy a maga útján, és rengeteg dolgot csak így elmegy a kamera előtt egy dolog, amiről nem tudod, hogy micsoda, tehát az egész egy nagy rejtély,
ez az, ami az újban nem így van. Igen, ezt akartam kérdezni, ez újra vonatkozik, amit most mondasz, hogy az eredetire.
Nem, abszolút az eredetire, tehát azt mondom, hogy az egy ilyen rejtély, egy ilyen mystery box az egész, és abban az időben, 1980-ban kurva jól is állt neki, mert annyira furcsa, és annyira új, és annyira látványos volt, hogy az emberek azt mondták, hogy oké, ez fantasztikus.
Nem, én
csak
úgy tudom,
2017-ben ez már...
Én úgy tudom, hogy ez csak utólag lett kultikus film, tehát az elején azért nem volt ekkora nagy hype a szárnyas fejvadász után.
Hát most alapvetően a hardcore rajongókra gondolok, tehát sikeres film soha nem lett, és azóta sem az. Viszont ezzel szemben az új, viszont...
Az egy dolog, hogy megtérült. Figyelj, az egy dolog, hogy megtérült, de amikor a nyitó hétvégén ordasan beleállt a földbe, akkor az azt jelentette, hogy nem ütött akkorát, mint várták. Utána megnézték az emberek, mert ja, meg kell nézni, így elmentek egy restanciából, és végül összekalapolták neki ezt a rengeteg pénzt. Oké, ki kell valamiből fizetni Harrison Fordot, ha már bevonszolta oda a seggét.
150 millióból forgatták, és 259 hozott vissza világszerte, a domestic, az pedig a belföldi USA bevétel az 91 millió. Tehát a 150 millióból csinálták, és 91-et hoz vissza Amerikában, akkor ez egy geci nagy bukás.
Nem volt sikeres ez a film, de ezt például, ha valami ilyesmit olvastam csak így félszemmel, mint hogy a Ridley Scott rá is mondta volna, hogy nem volt sikeres, mert kurva hosszú volt. Hát,
na, és akkor itt én most beszúrnám ezt a gondolatot. Én gyűlölöm az eredetit, többszöri nekifutásra, gyerekkoromban megvolt kazettám, meg hú, milyen nagy szám, meg én is elhittem, benne voltam ebbe a hype-ba, és egyszerűen nem tudom végignézni azóta újra, és nem, ezért nem is vagyok már 100%-osan tisztában, hogy miről szól az a film. Most is megpróbáltam pár hónappal ezelőtt, hogy majd jön az új rész, és akkor, hogy legyek képbe, nem sikerült végignézni, borzasztóan unalmas film, pont. A Blade Runner 2049-nél meg úgy voltam, hogy ez volt az első film, amit itt néztem kint Angliában. Fun fact, itt kint nem kapcsolják le teljesen a villanyokat, tehát van ilyen biztonsági égő, ami egy ideig talán zavaró, aztán hozzá lehet szokni, de nem, nincs ez a tök sötétben ülünk a moziban. csak hogy tudjatok róla. Szóval ez volt az első ilyen élményem, úgyhogy ráadásul látványfilm is meg izé, de azt vettem észre egy fél óra után, hogy bazzeng ez a film leköt, és izgulok, és milyen gyönyörű szépen van fényképezve, meg mennyire fasz a zenéje, és hogy hú, arra emlékszem, hogy az mi volt, és szóval nekem tökre bejött ez a rész.
Hát Denis Villeneuve ennyi, tehát hogy ahogy ez a film kinéz, meg ahogy össze van komponálva minden egyes hang, meg zörej
de nem mondd, hogy ennyi, mert az Arrival meg szar volt.
Nem, az Arrival is egy fantasztikus film volt. Pontosan ugyanezekkel az eszközökkel, pontosan ugyanazt a mélységet ért el nálam. Tehát én a Villeneuve-t egyszerűen csak értem. Tehát eddig minden egyes filmje után úgy jöttem ki a moziból, hogy wow. És ez nekem nem volt más az Arrival-nál sem, a Sicario-nál sem, a Prisoners-nél sem. Tehát én egyszerűen az ő stílusát így kapom. Ennyi.
És mi a következő film? Ez a Dűne.
Igen, és az is ugye egy ilyen érdekes sci-fi, hát nem remake, mert hogy hívod ezt? Tehát gyakorlatilag
hát ez egy könyv,
ilyen...
nagyon híres könyv, és annak már a harmadik vagy negyedik feldolgozása lesz.
Mikor jön ez?
Szerintem 2 év múlva talán, vagy 3.
Hát azt én rohadtul várom, mert nekem a Dűne az egy ilyen óriási kedvenc.
Igen, nem mindegy, Villeneuve nagyon-nagyon vágja ezt a dolgot. Nekem az egyik kedvenc jelenleg dolgozó rendező a Fincher mellett.
Én azért leszek nagyon kíváncsi erre a Dűnére egyébként, mert ugye van egy 84-ben készült Dűne film, amit én valahol most így, hogy mondjam, kicsit oda tennék a régi szárnyas fejvadász mellé, hogy akkor is megpróbáltak az akkori technológiával megvalósítani egy elképzelhetetlenül futurisztikus valamit, és lett belőle egy dolog, ami ilyen max ilyen kult státuszban van, de hogy sikeres nem lett, az biztos. Persze azóta volt ilyen-olyan feldolgozás, minisorozat, meg mit tudom én micsoda, de egy egész estés Franco Dűnére azért én is kíváncsi vagyok. Szerencsére nem Peter Jackson, mert akkor 3 év alatt néznénk meg.
És borzalmasan szar is lenne.
Egyébként kamusztam, mert még csak előkészületben van, tehát nem is forgatják, hogy nincs is új filmje a filmográfiájában a Villeneuve-nek. Úgyhogy valószínű ez nem, vagy nem fog összejönni, mert azt is hozzá kell tenni, hogy 84 óta már nem is tudom hányszor neki akarta fogni a Dűnének, és végül nem lett bele semmi. Szintén a Rusznyák Csaba írt egy nagyon jó cikket erről a... Nem is tudom, hogy hívják azt a híres rendező... Nem, hát egy híres rendező, csak nekem nem híres. Neki volt egy ilyen próbálkozás. Kb. Olyasmi, mint a... Jaj, segítsetek, Terry Gilliamnek volt ez a Don Quixote filmje, aminek már 3-szor nekifutott, és most talán úgy néz ki, hogy lesz belőle tényleg valami. Tehát, hogy a... Nem is tudom, hogy hívták a rendezőt. Ő már iszonyatosan sokat előkészült a Dűne változatra, és már tényleg minden látványterv, már forgatókönyv megvolt, és végül aztán lefújták az egészet. Inkább olyas, mint a, hát mondjuk nem olyan, mint az Alien filmje a Blomkampnek.
Na, bezzeg egy Justice League-et, azt megcsinálnak. Azt muszáj leforgatni.
Ez egy jó témát váltott. De lesz, még annyit akartam hozzátenni, hogy gondolkozzatok már ezzel, most ez így csak így beugrott, hogy pont most te mondtad a Dűnét, meg előtte Csabi mondta a Blade Runner-t, hogy ezek mennyire nem magyarázzák, nem rágnak szájba dolgokat, és hogy így gondolkodni kell rajta, hogy ez most hogy jött ide, most bevágnak ide, ez mit jelent, meg izé, és ha belegondoltok, tényleg régen ilyenek voltak a skifik. A Dűne is ugyanez, senki nem értette, hogy mi a fasz. Egyébként, ha újra megnézem, valószínűleg szintén nem fogom, és ha belegondoltak, ott van az űrodisszája is, ami ugyanez. Régen ének voltak az kifik, azt elvárták az emberektől, hogy gondolataik legyenek róla, és nem rágták szájba, és nem magyaráztak meg mindent.
Na, de pontosan ezt kifogásolják a hardcore régisulis Blade Runner, meg régisulis skifi rajongók most, ugyanezt rólják fel most az új Blade Runner-nek, hogy de hát ebben van egy plot, aminek van eleje, közepe, vége, és a főszereplő eljut ide meg oda, hát ez egy film. Hát
jó,
ez
de
nem
közben
egy
csomó, de olyan dolog történik, amit nem értesz, és magadnak kell megmagyarázni, hogy mit láttál. Azért a vége se százszerékosan tiszta.
De most könyörgöm, álljatok már meg egy picit most. Nekem ez egy kicsit már, hogy mondjam, az elsőnek is van plotja. Az a plotja, hogy elszökik 6 replikáns, és levadász őket a Blade Runner. Ez a plot. És mi az, hogy nincsen plotja? Ennek meg a másiknak, az új filmnek meg az a plotja, hogy ez a Blade Runner, aki rájön, hogy ő is replikáns, levadász egy pár embert, meg utána nyomoz, meg megkeresi a régi
Blade Runnert. És közben rájön, hogy a réginek van egy lánya. Ennyi.
Igen, és akkor van benne egy csavar, amikor azt hiszi, hogy róla van szó, aztán nem is róla van szó.
Na, ezt most jól elszpóreztük.
Kész. Hát, megbeszéltük.
Oké. Okay.
De engem ez idegesít, hogy az elsőnek nincsen plotja, ennek az újnak meg van plotja.
Van plotja, szerintem hülyék. Tényleg egyébként gond lehet az is, hogy hosszú, az egy 2 óra 43 perc, az nagyon hosszú, de nézzük meg.
De basszus, ma már egy Adam Sandler film 2 óra, hát ne hülyéskedjünk már, hát ez
pont
az egy trend.
Tökéletesen vissza lehet kötni a Justice League-re, ami 120 perc lehet megvágva, hogy minél többet hozzon, mert már látták előre, hogy kurva nagy bukás lesz.
Vissza akartam még annyit, nem tudom, egyszer volt egy ilyen festményes hasonlatod a Blade Runner-rel kapcsolatban, hogy nekem avval a filmmel az volt az érzésem, hogy mint ha valaki bemenne egy múzeumba, mondjuk a kedvenc festőjének a kiállítására, leülne a kedvenc festményével szembe, fölvenne egy fülhallgatót, és 3 órán keresztül hallgatná a kedvenc komoly zenéjét, és utána ettől ő elélvez. Tehát ez a...
De egyébként, amikor valaki nekem azt mondta, hogy hát hogy lehet azt a szarfilmet szeretni, hogy az új Blade Runner, ez micsoda egy fos, és én azt mondtam, hogyha nem lett volna ebben a filmben, nem hangzik el egy mondat, ha nincsen semmi története, és tényleg nem is film, hanem csak 3 órán keresztül ezeket a képeket nézhetem arra a zenére egy sötét moziteremben, köszönöm, megérte az 1500 forintot, és akkor is imádnám, de így meg még jobban imádom, hogy még film is.
De akkor ne csodálkozzunk, hogy nem lesz kasszasiker, mert ezt azok az emberek, akiknek erőfeszítés egy kicsit élvezni a művészetet, nem pedig csak végig durrogni a transformerekkel 2,5 órát, azoknak ez nem fog tetszeni.
Hála Istennek.
Például. De emiatt ettől nem fognak több ilyen filmet csinálni. Tehát ezek a filmek akkor lesznek, hogyha valakik, akik ott Hollywoodban azt mondják, hogy na, művészkedjünk már egy kicsit sok pénzből. És akkor művészkednek egy kicsit sok pénzből.
Bocsánat, ez egy tökéletes átkötés a Mother-re, amiről nem szeretnék sokat beszélni, csak egy pár percet, mert ott konkrétan pontosan ez történt, hogy ugye a Darren Aronofsky, aki ugye a Requiem egy államért, meg ilyen filmek révén ismert,
fekete,
és neki tényleg azt mondta
Noé.
Most egy, igen, Noé, fekete hattyú, igen, és hogy neki most azt mondta Hollywood, hogy ide figyelj, Darren, bízunk benned, megcsináltál ezeket a filmeket, amiket kértünk tőled, és akkor most itt van X pénz, azt csinálsz, amit akarsz. És hát ő ezt akarta csinálni, a Mother című filmet, ami egy...
Azért, kezdő gondolatba belekötnék, mert a egyik filme se volt, mindegyik réteg film volt, ez mindegyik szerzői film. Ő mindig is szerzői filmeket csinált.
Igen, de alapvetően én úgy tudom, egy ilyen filmklubban néztük ezt a filmet egyébként a művészmoziban, és ott mondta a fickó, az elején tartott egy ilyen kis beszédet, hogy ez most tényleg úgy készült ez a film, hogy a teljes finanszírozása az egy ilyen kvázi rizikó volt a stúdió részéről, hogy akkor ez valószínűleg bukás lesz, mert hogy a Darren Aronofsky az egy beteg állat, és úgyis valami hülyeséget fog csinálni, és az emberek utálni fogják, és adtak neki
más
pénzt, hogy hát ha nem. Nem néztem utána box office tekintetben, hogy ez most mit hozott ez a film, de én azt tudom, hogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon nehéz darab. Nagyon alattomos. Ez egy gonosz szemét alattomos film, és azt kell mondjam, hogy ennek ellenére viszont nagyon-nagyon jó. És hogy miben mérjük a jó filmet, hogy hatással van-e rád, és hát rám például nagyon nagy hatással volt, pedig borzalmas volt, főleg az utolsó fél óráját végignézni. Nem spoilereznék semmit, csak amit nagyjából a trailerből sejteni is lehet, hogy ugye ez az egész film technikailag egy biblia metafora. Tehát konkrétan bibliai történeteket mesél el egy olyan felszínen, ahol Jennifer Lawrence a nő, Javier Bardem pedig a férfi, akik élnek egy házban, valahol a prérin, és a férfi dolgozik a nagy művén, a nő pedig gyakorlatilag szolgaként szolgálja, csodálja, isteníti, és egyszer csak mindenféle idegenek érkeznek ebbe a kis békés háztartásba, és a végére, tehát az első egy órája a filmnek gyakorlatilag egy tök békés, nyugis, emberek ülnek egy tea mellett és beszélgetnek, és Jennifer Lawrence takarít, és teát főz, és mit tudom én, egy teljesen nyugis, enervált valami, és a filmnek a második fele, vagy mondjuk az utolsó 30-40%-a, az így bedobja a buszkorányt az ablakon, és megőrül, és lelkileg mindenhogyan szétszed. Tehát, hogy ahogy így ez az egész dolog elmérgesedik, hogy akik jöttek a házba, azokkal hogyan alakul a viszony, és hogy az egészet, hogyha lefordított bibliai metaforákra, akkor egy borzalmasan maga a metafora amúgy szájbarágós meg egyértelmű, de ami történik a vásznon, azt így, tehát így eltakartam a szemem bizonyos részeknél. Tehát, hogy így az emberi természet legsötétebb dolgait mutatja meg, de hogy így nagyon nehéz. Tehát én azt mondanám, hogy így kisgyermekes vagy terhes anyukák semmiféleképpen ne nézzék meg, amíg a gyerekük nem lett legalább 5 éves, ezt így komolyan higgyétek el, ne. Szóval egy borzasztó, nehezen megnézhető, de nagyon hatásos és jó film. Tehát ugye a Requiem egy álomérthoz tudnám hasonlítani, de annál sokkal jobban meggyötör, mert egy sokkal szélesebb körnek szól, és sokkal többféleképpen tud beléd rúgni. Meg ami még tök fontos, hogy Jennifer Lawrence végre igazán tudott színészkedni, és végre játszott egy olyan szerepet, amiben gyakorlatilag a filmnek a 80%-ában ő van közeliben a vásznon. Tehát, hogy így olyan arcmimikákat, meg olyan drámai jeleneteket hoz le, hogy az így taps. Úgyhogy hát nézzétek meg, de óvatosan. És én szóltam.
Én nem kommentálnám, mert én nem láttam, de én is ugyanezt hallottam, hogy ez borzasztóan erős és lelkileg megterhelő.
Én meg az elmúlt 5 vagy nem tudom hány percet úgy töltöttem, hogy inkább nem hallgattam, amit mondasz, mert én ma akartam nézni, és már az eleje spoilerezett, és az a baj, most már kikövetkeztettem, hogy valószínű mi a vége.
Figyelj, lényegtelen, tehát az, ami ebben a filmben történik, azt nem tudod kikövetkeztetni. Tehát ott fogsz ülni az utolsó fél órában, és zokogni fogsz. Tehát iszonyatosan kemény ez a film.
Nem tudom, mostanában kerülöm az ilyen filmeket, mert valahogy nem hiányzik. Tehát valószínű azért, mert megváltozott minden körülöttem, és most főleg nem az kell, hogy most zokogjak, hanem, hogy összeszedjem valamit.
Instabil állapotban semmiképp. Tehát azt mondom, hogy így, ha nem tudom, tehát hogy érzékeny, sebezhető állapotban semmiféleképpen ne nézd meg ezt a filmet. Tehát
még anyámmal sem? Jó, oké. 17 misit hozott egyébként Belföldön, 26, tehát 44 lett világszerte, és 30 millióból csinálták, úgyhogy ez egy ismét bukás. Ez a bukás.
Jó, de hát ez várható volt. Így nézték a számokat, és csak így fogták a fejüket, hogy anyám!
Hallod? Elkiáltó jellel az.
Hallod, mondtuk, hogy szal lesz a film, de nem gondoltuk, hogy ennyire. Jennifer Lawrence. Hát még meg is dughattad, és akkor még így is szal lett. Nem már.
De egyébként hát a film után szakítottak, én úgy tudom, a Leranovski meg a J-Lo.
Hát ez tipikus
hát...
hogy így egyszerűen annyira kemény és erős filmet kihoznak, hogy utána nem bírják tovább. Lehet, hogy egyébként nem is akart vele járni sokáig, csak ezt akarta, hogy kihozza belőle, és csak így tudta rendesen, hogy mit tudom.
Hát az Aronofskyból ezt simán kinézem, bár egyébként mondom, hogyha megnézed ezt a filmet, akkor így csak néha gondolja arra, hogy te vagy a rendező, és így végignézed, ahogy ezt csinálják a csajoddal. Tehát, hogy szerintem te se akarnál utána mellé feküdni, vagy nem tudom. Tehát ez ilyen, most
a
jó,
csaj
most
mellé,
nyilván...
vagy a csávó mellé?
Se. Jó, most nyilván ez morbid poén, nem akarok ezzel viccelni, csak hogy jaj, szóval durva.
Az volt. Milyen szépen átkötöttem.
Ezt az átkötést most nem hagyjuk, én mert én szeretnék, ha már Csabi most beszélt egy filmről, amit csak ő látott, én egyetlen egy ilyen filmről szeretnék beszélni ebben az adásban, és hogy is Netflixen néztük, azt hiszem, a Radius című film, amit félig spoileresen, viszont a legvégét nem lelőve szeretnék így bemutatni, mert nagyon-nagyon tetszett. Mert ez a film, ez konkrétan végig tudott minket szórakoztatni, és szórakoztatás alatt most nem a nevettetést értem, hanem az, hogy érdekes volt végig, és nem akart több lenni, mint ami. Az az egésznek a felütése, hogy egy faszi fölébred egy autóbaleset után, és hát próbálja ott megtalálni a helyét, összeszedi magát, és akkor kimegy az útszélére.
És... van, és így összepakolja magát.
Így van, pontosan, Tomi. És le akar inteni egy kocsit, viszont az autó majdnem elüti, és amikor oda megy az autó, az látja, hogy meghalt a sofőr, akit le akart inteni, és ilyen fehér a szeme.
Ne.
És utána jön, megy, és bemegy egy kocsmába, és a kocsmába is mindenki meg van halva, és azt hiszi, hogy valami baj van, miközben kiderül, hogy igazából egy kb. 50 lábsugarú körben, akinek a közelébe megy, az azonnal meghal.
Ne.
Wow. Tehát ez a felütés, hogy a faszi akármerre megy, 50 láb közelségbe ér valaki, az meghal, legyen az állat, legyen az ember. És hogy ez mennyire egy lehetetlen helyzet, hogy lehet ebből filmet csinálni, na úgy kavarodik meg a sztori, hogy egyszer csak megjelenik egy csaj, aki állítólag ő is ott volt a balesetnél, és amikor együtt vannak, akkor a csajnak a jelenléte az kioltja ezt az 50 lábost, ezt az aurát, ami megöli az embereket. Na most, hogy, és akkor, hogy ebből, hogy ők jönnek, mennek, és próbálják kideríteni, hogy mi van, de nem akarnak tudósokká válni, tehát ők maguk nem kezdik elemezni a szituációjukat, viszont körülöttük a rádió, meg a tévé, az így elemezgeti, hogy mi történhetett, hogy miért voltak a halálesetek abban a dinerben, miért halt meg a nő az útszélén, meg hogy van egy olyan egy rádió jelenet, ami azt feszegeti, hogy fölboncolták az egyik embert, és azt látják, hogy a szinapszis sok így randomizálódtak, és ettől haltak meg az emberek. Tehát, de nem kezdenek bele nagy magyarázkodásokba, és akkor, ahogy halad a sztori, a végén egy ilyen elég nagy csavar kerül az egészbe. Én nagyon ajánlom, hogy mindenki nézze meg, már maga a felütés ez az egész, hogy 50, nem mehet senkinek a közelébe, hogy mondod meg, hogy ne jöjjön a közeledbe, hogy...
Tehát, bemész bazd meg a Tesco-ba, és leemelsz egy kártyás mobiltelefont. Nem is értem ezt, komolyan.
Szóval szerintem eléggé jó film, és hogyha a hozzáférésetek van, vagy le tudjátok valahonnan tölteni, ami tök illegális, ugye, kivéve, hogyha fizettek érte, akkor nézzétek meg.
Egyébként esküszöm, miközben elkezdted mesélni, és odaértél, hogy találkozik egy csajjal, akivel kioltják egymást. Nem tudom miért, de valami a Spring jutott az eszembe. Nem tudom, hogy azt láttátok-e, amiben a csávó Amerikában él, vagy amerikai fickó, és meghal az apja, és elmenekül Olaszországba, és ott dolgozik egy ilyen kis farmon, és megismerkedik egy csajjal, egy olasz
imádom.
Csajjal. Kurva jó az a film.
Az egy fantasztikus film, az egy romantikus horror. Ezt így mondanám még egyszer, egy romantikus horror, ami így...
Még az alkonyat.
Nem.
Ez nagyon rossz hasonlat volt.
Igen, de hogy tényleg az egy fantasztikusan jó film, azt amikor megjelent, akkor azt hiszem valami filmfesztiválon láttam.
Titanicon
A Titanicon, igen, az Uránia moziban. Ez teljesen a székbe szögezett. Azt se tudtam, hogy mi ez. Az első 20 perc az egy ilyen tök ilyen szétszórt, sehova nem tart ilyen kis film, és amikor odaér Olaszországba a csávó, és megismerkedik a csajjal, és kiderül, hogy az a csaj így igazából kicsoda, micsoda, úristen, annyira fucked up az egész, hogy imádtam.
Azt tényleg te is nézd meg majd Tony, majd Helgával. Kíváncsi vagyok, mit szóltok hozzá. Spring.
Spring az a címe?
Aha.
Aha.
Oké.
A Greatest Showman-re úgy ültünk be, hogy két nappal előtte, karácsonykor éppen ettük a csirkét, és egyszer csak lement a trélere, és olyan kurva jó zenéje volt, hogy én mondtam, hogy na jó, akkor én ezt most holnap felkerekedünk, azt bemegyünk a városba, és megnézzük. Úgyhogy fölkerekedtünk a városba két nappal később, és megnéztük, és legnagyobb megdöbbenésemre egy nagyon 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 jó és hozzáértők által elkészített musical volt, nagyon jó zenével, hát komolyan igazán nem is tudom sok mindenhez hasonlítani, mert ez egy rögtön már az első, tehát hogyha az elején nem szív be az első 10 másodperc után, akkor te hiába ültél be arra a filmre. 10 másodperc után már, amikor feljöttek a logók, énekelnek, úgyhogy ja, és egyébként tényleg nagyon jó dalok vannak benne, én mai napig hallgatom vissza Spotify-ból, de nagyon röviden a sztori, van ez a Istenem, miért kattintok mindig el? Nevekbe sose vagyok jó, de szóljatok már, hogy ilyenkor ne kattintsak el.
Tudok jobbat, írd ki előre.
Ne, az már az,
jaj, de hát
az nem
majd
elég
a profik
random.
Leszünk.
Nem, még a végén a Marosinak nem kéne 8 órán át vágni egy 1 órás adást.
Aj, ugyan már, de a Marosi ezt szereti, majd mondd meg neki is.
Na, igen, csak nem ér rá, bazd meg.
Szóval P.T. Barnumról szól, aki ilyen amerikai showman, vagy mit írnak róla, de. Igen, ő ilyen cirkuszt alapított, Barnum & Bailey Circus-t 1871-ben, és ha olvastátok az Indexen a kritikát, ott nagyon fura irányból ment neki a csávó, aki írta, ő kapásból elolvasott előtte egy csomó mindent erről a fickóról, úgyhogy úgy ülte végig a filmet, hogy ez egy rohadt féreg. Én most direkt nem fogok arról mondani, hogy ha kíváncsi vagy az életéről, vagy ha kíváncsi vagy pontos életére, meg hogy mit csinált ez az ember, meg hogy milyen volt, akkor utána olvassátok el, de fölösleges így beülni. Én kb. Így voltam az összes ilyen biográfiával eddig életemben, úgyhogy én elvonatkoztatva attól, hogy ő milyen ember volt a valóságban, én elhittem, hogy valószínű ilyen volt az ember, úgyhogy egy tök más képet mutat be, csak erre akartam fölhívni a figyelmet, hogy előtte ne nagyon olvassatok utána, és én is olvastam utána egyébként. Tehát, hogy pont ez volt a jó, hogy beültem, annyit tudtam, hogy musical, már az elején egy kurva jó dal, és akkor utána elindul a sztori, ami szerint a srác ilyen sanyarú gyerekkora van, az apja sem nagyon foglalkozik vele, és akkor ő elhatározza, hogy ő majd más lesz, és hogy ő jobb életet fog biztosítani, megismerkedik egy csajjal, neki fogja azt a jobb életet biztosítani, de ő meg egy ilyen gazdag kislány, és akkor a végén mégis elnyeri a szívét, meg stb., és akkor elköltöznek a gazdag családtól, és akkor megpróbálja megcsinálni a saját szerencséjét, és folyamatosan szerencsétlenkedik, majd egyszer csak beugrik neki egy kúrói ötlet, hogy mi lenne, hogyha ilyen furcsa emberekkel, tudom, egy szakállas nő, meg törpe, meg ilyenekkel csinálna egy cirkuszt, és akkor ilyen emberi furcsaságokat mutatna be. És lényegében erről szól a film, hogy ő folyamatosan a legjobbat hajszolja, miközben ott van a szeme előtt, vagy az orra előtt, és az pedig a családja. Ez a tanulság egyébként a filmnek, és szerintem tök jól meg van csinálva, nagyon apróságokra, tehát, hogy így, mit tudom, a háttérben vannak dolgok, miközben az előtérben táncolnak, és tehát arra figyelnek, hogy minden pontosan a helyén legyen, úgyhogy így nagyon lehet érezni azt, hogy basszus, ez tényleg olyanok csinálták, akik szeretik a műzikeleket. Szóval szerintem egy nagyon jó film, ha szeretitek a műzikeleket, akkor mindenképpen ajánlom, és egy nagyon kedves történet, aminek tényleg van tanulsága, meg utána egy kicsit azért másképp szemléltem az életemet én is, hogy miért hajszoljak olyan dolgokat, amik elérhetetlenek, és egyszerűen tényleg annak örüljek, amin van, mert az a legfontosabb, különben csak ilyen elvakult leszel. A másik pedig az a, amin tök meglepődtem, hogy azt nem csak az Aaron Sorkin írta, hanem rendezte is azt a filmet, ez a Molly's Game, vagyis az Elit játszma a magyar címen, hát nem tudom miért pont ez lett a címe, kurvára
az semmi köze. Dolog, de felőlem lehetne akármi a magyar címe, de hogy konkrétan az egész országban nem hoztak be angol hangú kópiát. Nem lehet megnézni feliratosan azt a filmet egyik magyar moziban sem. Én emiatt olyan rohadt ideges vagyok.
Csabi,
veled akartak kibaszni személyesen.
Ha tudom, az igaztal, akkor nyugodtan megnézheted otthonról is. Tehát, hogy nem az a film, amit mindenképp moziba kell látni.
Hát gondolom Aaron Sorkin film, tehát 2 órán keresztül 3 gyűrűk ura regényi párbeszédet eldarálnak,
igen,
és
igen,
vége.
Igen, imádom, komolyan. Ezért imádom az Aaron Sorkin filmeket, viszont cselekmény szempontjából, mert meg valamiért ezek a régi filmei, ez a Szerelem a Fehérházban, meg a hasonlók jutottak eszembe, ami most nem kapcsolódik ide műfajában, nem egy romantikus filmről van szó, hanem csak, hogy olyan kis semmilyen. De ettől függetlenül az meg, ahogy Sorkin írja a párbeszédeket, meg ahogy ő mesél egy történetet, az komolyan tényleg a, mit tudom én, a füves könyvet lemegy a polcról, és az meg olyan filmet ír hozzá, hogy Oscar díjat kap.
Tehát, hogy imádom azt a
nagyon,
faszit.
Nagyon jól ír, hihetetlen jól ír, nagyon tetszik a stílusa, és nagyon jól van ez a film is bemutatva, pedig egy viszonylag kocka egyszerűségű történet, vagy fakocka mélységű sztori. Igazából annyi van, hogy az a Chelsea mi a francnak készült, várjál, síelőnek készült, és tönkre megy a háta, és ezután próbál élni napról napra, elköltözik a szüleitől, és talál állást egy ilyen, hol talál el állást? Nem tudom, az első állást hol találja, de a második az egy csávónál dolgozik, mint ilyen titkárnőszerűség, akinek ilyen milliómos csávó, és ilyen, de ilyen tényleg ilyen seggarc csávó, tehát nem, ilyen fiatalabb milliómos, ilyen 90-es években játszik, és azt hiszem igaz történet alapján van a könyv, hogy a könyvaiból írták, írta a Sorkin, és arról szól, illetve nem...
De igazából nem mondd el, hogy miről szól végig, tehát szerintem...
Nem is akartam ki mondani végig, csak így a felütést. Szóval annyi történik, hogy ő, mint titkárnő, szervezi az ilyen gazdagok között a pókerpartikat, és egy idő után rájön, hogy ebből nem az, hogy sok pénzt ki tud hozni, de egy több pénzt ki tud hozni, mint amennyi neki jár, meg amennyi neki van, és akkor egy végén így beszippantja a világ, és az FBI meg rábassza az ajtót, hogy mégis hogy a faszba képzelted, hogy oroszok pénzét mosod. Mert hogy kurvára nem tudta azt, hogy kik vannak az asztalnál, neki csak az volt a fontos, hogy menjen a játék és pörögjön. És egyébként ez tök érdekes, hogy szervezel ilyen bulikat, és neked garantálnod kell, hogy vajon annak az embernek van lesz annyi pénze, amennyit mond, hogy zsetonokat vesz, és akkor ebből jönnek az ilyen mindenféle dolgok, hogy mi van, hogyha még sincs annyi pénze, akkor viszont nem vagy fedezve, úgyhogy még nagyobbak kell a téteket, még nagyobb beugrókat kell kérni, blablabla, bla, bla, és akkor ilyenekből lesznek. És akkor két szálon fut a sztori, az egyik az, hogy már az FBI rajtaütés után egy ügyvédhez megy, aki az Idris Elba, és reméljük az új James Bond. A másik pedig meg ez a múltba, hogy hogyan építette föl ezt a játékot, a saját játékát, Molly játékát.
Fekete lesz a James Bond?
Hát, hogy arról beszélnek most. Tudod,
ez egy 10 éves fegyka, srácok. Ez az Idris Elba az eddig az előző 3 Bond film előtt is felmerült, hogy ő lesz a következő, amikor a Daniel Craig először mondta, hogy nem. Szerintem ez továbbra is hülyeség, de ugyanakkor meg
miért. Az a baj, addig beszélnek róla, hogy kiöregedik, és most már tényleg már, nem azt mondom, hogy kiöregedett, de azért már Idris Elba se lesz idősebb. Mi az fiatal?
Idősebb valószínűleg lesz. Egyébként, akit egy picit ilyen tudományosabban érdekel, hogy az Aaron Sorkinnak az írásai, azok mitől működnek, van a YouTube-on egy csatorna, amit nagyon szeretek, az a neve, hogy Nerd Writer, és neki van egy videója erről, hogy konkrétan a Social Network-nek a párbeszédeit így kielemzi, hogy melyik mondat mitől működik, meg hogyan fűz fel egy gondolatot, meg hogyan ér el hatást a szövegével.
Ez nem olyan, mint... Figyelj, ez nem olyan, mint Szikével megcsipeszem izét BS-in tenni?
De most ez nem, tehát ez nem, tehát ez egy 10 perces videó, szerintem baromi érdekes, tehát hogyha...
Ja, értem, tehát hogy nem így végig narrálja a filmet, nem, hogy ez azért volt, hogy ez azért, hanem kiemel
részeket. Nem, abszolút, ez csak egy ilyen általános, hogy az Aaron Sorkin nagyjából hogyan ír, meg hogy mik az ő eszközei, tehát ez milyen kis adalék.
Ja, tanítják már az iskolába, remélem.
Sorkin tanítják, van ez a Masterclass nevű oldal, azt hiszem ott tanít forgatókönyvírás.
Facebookon folyton látom, hogy ilyen izék, nagy arcok tartanak ilyen előadásokat, ilyen, vagy kurzusokat. Ez szerintem tök menő dolog, hogy eljutott ide ez az oktatásnak, hogy mondjam, egy ilyen ahol minek is az állami oktatásnak, vagy a hagyományos oktatásnak egy ilyen ellenpólusa, hogy igazából ott az internet, igazából gyakorlatilag ingyen rakhatsz föl videót akárhova, akkor miért ne rakd föl a tudásodat, oszd meg másokkal. Ez nekem annyira tetszik, ez annyira a 21. század egyébként.
Ha forgatókönyvírásról akartok egyébként olvasni, vagy tanulni, akkor William Goldmannek van egy nagyon jó könyve erről, ő egy nagyon híres amerikai forgatókönyvíró, például a Herceg menyasszonya, meg a Butch Cassidy és a Sundance kölyök, miket írt még, az Elnök emberei, erre nem is emlékeztem, a Ragadozók 96-ban, emlékeztek még erre az oroszlános filmre, a Michael Douglas-szel, meg a Val Kilmerre? Nagyon durva. Na mindegy, Maverick például, mindegy, ezeknek a filmeknek írta a forgatókönyvét, és írta a forgatókönyv írásról egy, meg az ő tapasztalatairól egy könyvet, azt hiszem a Mit is hazudtam, az volt a címe magyarul, és egy elég érdekes olvasmány, meg mindenféle anekdotákkal, hogy hogyan működik egy párbeszéd, és hogy mikre érdemes figyelni, és hogy mennyire leszarják. És ez egy nagyon régi könyv, tehát hogy szerintem 15-20 éves biztosan, és már akkor mennyire leszarták azt, hogy tényleg odafigyelnek a forgatókönyvíráskor is apróságokra, hanem most már így bemész, beülsz, megnézed a filmet, és kijött, és már is felejtetted.
Hú, nekem volt nemrég egy ugyanilyen élményem, hogy beültem, megnéztem egy filmet, kijöttem és el is felejtettem. Ez a Star Wars az utolsó Jedik volt. Ti mit gondoltok erről a filmről, srácok? Aha, erre most olyan büszke vagyok, bocsánat.
Kis filmeket nem szoktunk megbeszélni, vagy igen?
Ja, gondoltam.
Ez most hasonló, mint a Star Trek?
Igen, csak ebben van az a nagy ez? Szőrös majom, tudod, amelyik ordít. Igen. Na, tényleg beszéljünk a Star Wars-szal, legyünk túl rajta. Én itt most egy kicsit háttérbe vonulnék, én ugyanazt tudom elmondani egy mondatban, mint az összesről, hogy tök jó, tyú-tyú, és jó, szórakoztam, hazamentem, és elaludtam. Tehát, hogy nekem így nem jelentenek ezek a filmek semmit, de ugyanúgy, mint a Rogue One, ezen is így elvoltam, cuki volt, jó volt, és kész. Úgyhogy most átadom nektek a szót, mert ti tudjátok értékelni.
Na jó, akkor Tony, kezdjünk bele. Hogy tetszett az utolsó Jedik?
Nem tudok elmenni emellett a film mellett, anélkül, hogy ne említsem meg az egyik kedvenc hangeffektemet, amit eddig valaha moziban hallottam, az, amikor nem megsemmisítik, hanem kb. Fatálisan szétroncsolják az egyik elsőrendi nagy űrhajót, mert neki vezetik a lázadóknak hívják ezeket, most ellenállóknak hívják. Tehát az ellenállóknak a cirkálóját így neki vezetik, miközben az éppen gyorsul föl arra, hogy belépjen a féregjáratba. Tehát az egy olyan dolog, amit én nem láttam jönni, hogy ilyet fognak csinálni, és elképzelésem se volt, hogy ezt hogy fogják vizuálisan megoldani. Azt hittem, hogy lesz egy nagy puk, vagy valami. Hát nem, az egy olyan hang, amit azóta is vágyok, hogy meghallgassak, és később utána néztük más Star Wars filmeket, és hasonló érzetet nyújt bennem az, amikor a Boba Fettet üldözi az Obi-Wan Kenobi, amikor mennek a geonózisra, és dobálja ki azokat a, nem tudom, szeizmikus gránátokat, vagy miket, és akkor is, tehát igazából az űrben nincsenek ilyen hangok, de amit csinálnak hozzá ezek a nem tudom, mint hogyha megpendítenél valami iszonyatosan vastag, iszonyatosan hosszú gitárhúrt.
Miben volt ez a dubstep hangeffekt?
Ja, valami DC, a Man of Steel-ben volt a bolygópusztító dubstep saslik.
Ja, igen.
Nekem ez annyira együtt rezeg a lényemmel ezek a hangok, hogy kétetek, nekem ez az a dolog, ami iszonyatosan megmaradt a filmből. Amit ezen felül el tudok mondani, hogy mindenki oda van a porgokért, én leszarom. Tehát csirkeegér, csirkenyúl.
Tudod, miért vannak benne porgok?
Nem tudom, miért van.
Azt hallottad a triviát?
Nem tudom. Én nem tudom, de csirkenyúlak, nem tudom, miért kellettek bele, de nagyon, nagyon aranyosak.
Na, Csabi, akkor mondd el.
Tényleg, Csabi, mondd el.
Konkrétan ugye az a sziget, ahol forgatták a Luke Skywalker és jeleneteket, ott voltak valami...
Ilyen
mi? Nem, így konkrétan Írország. Én azt hittem, hogy kis szigetem. Mindenesetre Írországban, azon a partszakaszon, ahol forgatták ezeket a jeleneteket, ott voltak valamilyen madarak, amik az Istennek nem mentek ki a képből, és úgy voltak vele, hogy úgyis CGI-jel kéne eltüntetni a madarakat a képből, úgyhogy inkább csinálnak belőlük ilyen csirkenyulakat, mert az cuki, és lehet belőle plüssállat. De.
Ne, de kurva jó, ez nagyon tetszik. Ez annyira, annyira jó ötlet. És tényleg,
de
tényleg
hogy itt érzed a Disney-t, nem? Na. Tehát, hogy itt, ezen a ponton érkezett meg igazán a Disney a Star Wars-ba, hogy ezt így paf, nesze.
Tudod, hol érkezik meg a Disney, Csabi, a Star Wars-ba? Úgyhogy jövő hét csütörtökön repülünk Párizsba, és ami 17-e, és 13-ától van a Last Jedi-vel kapcsolatos egy hónapos Star Wars őrület a Disneylandben.
És mentek Disneylandbe is? Euro Disneylandbe?
Mint az
oda mentek Párizsba, Run Disney. Bocsánat.
Isten.
Hát ez nagyon fájt, Csabi, tehát ez nagyon kellemetlen. De visszatérve egyébként erre a Star Wars filmre, igazából vicces és megalázó a lézerkard elhajítás, aztán az egész nyögdösés ott a szigeten, meg a félmeztelen Kylo Ren, meg az összekapcsolódás, ezek ilyen dolgok, amiken össze lehet szégyelni magadat, de igazából vitték előre a sztorit, aztán mentek és lovagoltak fura állatokon, és repültek fura űrhajóval, aztán jól átverték őket az a színész, akit bírok egyébként, és dadogva beszél.
Csak nem a gyűjtőre gondolsz.
Az, igen, akinek
Benicio del Toro-nak hívják.
Színész nevét. Igen, szóval ő nekem nagyon tetszett, hogy benne volt, tetszett a Laura Dern, pedig végigutáltam az egész szerepét az utolsó pillanatig, amikor meghozta azt a csodálatos hangot. Belegondolva igazából kicsit beszélhettek volna többet a Supreme Leader-ről, mielőtt fölnyásolják.
De hát nem volt nem volt semmi. Tehát Supreme Leader Snoke igazából egy... Tehát ő egy plot hole, tehát hogy ő nem létezett.
A plot hole ott volt a fején.
Igen, egy kurva egy plot hole-on keresztül távozott a tartalom a személyiségéből, mielőtt megölték. Miért volt benne ebben a filmben ő?
Tudod, nagyon érdekes, mert hogyha elkezdem részleteire elemezgetni magamban ezt a filmet, akkor találok egy csomó olyan dolgot, amit kritizálhatnék, de összességében végig jól szórakoztam, egy Star Wars film volt, talán egy kicsit hosszú volt, talán egy kicsit nem éreztem már szükségét az utolsó bolygós jelenetsornak, hogy miért folytatódik még mindig ez a film, miközben nekem pisilni kell, de végül is annak is volt értelme, tetszett a force projekció, tetszett az, hogy megint letörték a Millennium Falconnak a paraboláját.
Az fel se tűnt.
Ezt nekem is úgy mondta az egyik, akivel néztem, hogy ezt észrevetted, hogy megint letörték a parabolát. Baszdmeg, tényleg. és végül is, hogy mondjam, tetszett is, meg nem is, de inkább tetszett. Így fogalmaznám meg. Voltak olyan részek, amik miatt tetszett. Tehát nagyon szépek az űrhajós harci jelenetek, a robbanások, a CGI fantasztikus, nagyon tetszik. Az, hogy csűrik, csavarják a sztorit, az meg... Én már hozzászoktam ehhez a Clone Wars sorozatba, meg az összes Star Wars-ba, amit eddig láttam. Igazából szeretem ezt az univerzumot, és bármit megeszek, amit az elém rak. Tehát.
Annyira örülök, hogy a kaja metaforát behoztad, mert pont azt akartam mondani, hogy a Star Wars az nekem a film franchise-ok McDonald's-a, amennyiben így nem jó, de legalább mindig ugyanaz. Vagy nem tudom, már nekem.
Kicsit átfogalmaznám a hasonlatot, szerintem a filmek McDonald's-a az a Disney, és az egyik menü, vagy az egyik ilyen kaja.
Ez így okos, igen. Igen, egyetértek.
Tehát jelen pillanatban a Disney az szerintem szarráról már rongyosra fogja keresni magát, amint megnyitja a streaming szolgáltatását, aki a Marvel miatt, amiatt, aki a Disney filmek miatt, amiatt, aki a Pixar miatt, amiatt, aki a Star Wars miatt, amiatt fogja előfizetni, és mindenki nézni fogja, mert megkerülhetetlenné vált gyakorlatilag.
Na, de pontosan, tehát a hasonlat, vagyis a metafora ugyanúgy megállja a helyét, hogy nekem az összes Star Wars, Marvel, DC, Disney, Pixar, stb. Filmek, nekem ezek a könnyen elérhető, könnyen fogyasztható, gondolkodásra nem igazán késztető gyors kajádák, de hogy ezeket így persze nyilván az ember szokott mekiben enni, mert hogy mit tudom én, részeg és az esik útba, meg az van nyitva, meg mit tudom én, néha még kedve is van hozzá. Én ugyanígy vagyok ezekkel a filmekkel, de ugyanakkor meg egy eredeti forgatókönyvet, egy eredeti ötletet, ami nem remake, nem franchise, nem Disney, nem cuki, hanem egy igazi film, az meg tényleg így a gurmé kajáknak az analógiája, vagy nem tudom, tehát hogy én inkább azokra vágynék, de hát nyilván azok nem olyan széles körben eladhatók.
És azt ti hogy gondoljátok, szerintetek is vitték tovább azt a dolgot, hogy az ébredő erő az egy ilyen új remény, újra gondolás, ez az utolsó Jedik az meg igazából egy birodalom visszavágó után, vagy újra gondolás. Tehát, hogy így nem vagyunk előbbre történetileg nagyon, nem vagyunk előbbre, sőt, inkább olyan, mint hogyha összemosták volna kicsit a Jedi visszatért, meg a birodalom visszavágott, mert mindenből voltak benne elemek a nagy gonosz ellenfordulás, de aztán azt megcsavarták azzal, hogy mégsem lesz jó, és akkor a meneküléssel kezdünk, és meneküléssel végződünk.
Hát konkrétan maga a rendező, a Ryan Johnson nyilatkozta azt, amikor ugyanezt a kérdést feltették neki személyesen, hogy hát persze, hogy ugyanaz, hiszen az is egy trilógia volt, és ő is egy trilógiára kapott megbízást, és nyilvánvalóan egy bevezetés, egy tárgyalás, meg egy befejezésből áll minden hármas egység, tehát obviously ugyanazok a dinamikák működnek egy egyes, egy kettes, meg egy hármas filmben.
Na viszont én nagyon kíváncsi leszek a következőre, mert gyakorlatilag ez a rész, ez letudott mindent, amit kb. Megmutatott a birodalom visszavág meg a Jedi visszatér, és nem úgy lett vége. Tehát itt most Kylo Rent elkapta az agyfasz, és nem tudom, mit fog csinálni.
Az a baj, hogy szerintem ez túl kombinálott, Tony, és szerintem a Rian Johnson is pontosan erre a döntésre jutott, miközben írta a forgatókönyvet, hogy mindenki túl kombinálja, meg túl misztifikálja ezt a Star Wars-t, ezért fogta, és lehúzta a gatyáját, és mindenkinek megmutatta a seggét. Tehát ez egy akkora nem is tudom, Fricska. Ilyen hasi pacsi volt a rajongók felé ez a Last Jedi, hogy Én egyébként a Force Awakens után iszonyatosan vártam, és hú, milyen jó lesz, beültünk, és úgy jöttem ki, hogy ez mi a faszom volt.
Tehát, hogy van nagy rajongó ismerősöm, aki ugyanígy volt vele.
Annyira lesokkolt ez a dolog, hogy szerintem 3 vagy 2 hétig nem tudtam magamhoz térni, és még mindig emésztem, de most már nagyon sokat olvastam utána, és most már nagyon-nagyon meg szeretném újra nézni, és más szemmel nézni, mert ahhoz képest, amit a Force Awakens ígért, egy teljesen más filmet kaptunk.
Igen.
Aminek egyrészt az az oka, hogy a Rian Johnson teljesen más felfogásban írta ezt, és ő azt mondta, hogy menjetek már francba ezekkel a rajongói elméletekkel, nem tudom mi a tökön, mert nincsenek rajongói elméletek, úgyhogy ő inkább arra koncentrált, hogy milyen kémia van a karakterek között. Igen, ám csak ezzel meg azokat köpte szembe, akik az első részre befizettek, és tetszett nekik, és mondjuk megnézték még egyszer, és alig várták a következőt, hogy így lényegében a J.J. Abrams összes ötletét kidobta, úgyhogy innentől kezdve felköltheti a gatyáját, hogy hogyan fogja ezeket vissza módosítani, és ezért lesz valószínű gáz szerintem a következő rész, mert ezeket vissza akarja majd módosítani. Sokkal jobb lenne, hogyha ezáltal is inkább azt mondaná, hogy jó van, akkor tudjátok, mint ez a freestyle párbaj, hogy akkor most egyik, másik, jó, akkor most én is ráteszek, és nem az lesz, hogy akkor visszaveszem ugyanazt a dalt, amit én elkezdtem az elején. Ezért lesz ez érdekes. Én egyébként úgy vagyok vele, hogy ez egy kibaszott mestermű lehetett volna, csak Rian Johnson nem tudtam ezt megvalósítani, mert nem olyan jó rendező. Tehát nagyon sok helyen úgy érzett, hogy úristen, ez mennyire el van cseszve, meg mennyire egy paródia, meg mennyire egy hülyeség, de mégis annyira apróságokra odafigyelt, hogy a Luke-nak a robot kezén ott van bazd meg egy égés nyom, amit még a birodalom visszavágba, vagy a Jedi visszatérbe szerzett, amikor meglőtték a kezét. Tehát, hogyha az ember ilyenekre figyel, akkor biztos, hogy nem azzal van a gond, amit el akar mondani, hanem ahogy el akarja mondani, mert nem választott jó eszközöket arra, hogy ezeket a dolgokat az ember elé tárolja. És egyébként rengeteg hihetetlen kurva jó jelenet van ebben a filmben, és ugyanannyi hihetetlen olyan dolog, ami eddig nem volt a Star Wars-ban, és ezért tényleg ezért kapták fel az emberek ezt az egészet, hogy ez egy ilyen, mint hogyha a papokról kiderülne, hogy gyerekeket molesztálnak, tehát hogy így teljesen szembe ment ennek a Star Wars tanításnak, vagy vallásnak, mint ami addig volt, és most meg félmeztelen pasikat mutogatunk, meg alig vártuk már, hogy odaadják a Luke-nak a izét, és akkor most ő legyen a Jedi mester, és hátra bassza a izét.
Azon amúgy így letettem a hajamat azon a jeleneten, tehát hogy az egy annyira...
Én felröhögtem, de utána rájöttem, hogy ez most mi volt.
Kínos volt az a jelenet. De nem lehet, hogy az volt, hogy így, hogy mondjam, megmondták a rendezőnek, hogy figyelj, elérkeztünk ehhez a részhez úgy, hogy ezek a karakterek élnek, és úgy kell kijönnünk ennek a részt végén, hogy ők élnek, és ők már nem élnek. És egyébként simán meg azt csinálsz, is, de... amit akarsz, mert én onnan fogom folytatni, hogy Kylo ezt gondolja, és ő él, az a valaki azt nem gondolja, mert már nem él, a harmadik sem él, az a negyedik meg azt gondolja, amit gondol, és ő is él. És hogy
én inkább azt...
megadták neki, hogy honnan, hova kell eljutni, és egyébként azt csinál, amit akar. És ő ezt csinálta. Lehet, hogy bekorlátozva érezte magát, és azt mondta, hogy neztek, akkor bazd meg, akkor úgy csinálom, ahogy akarom.
Nem hiszem, ennyire bekorlátozták. Én szerintem neki volt egy ötlete, lepicselte ezt az ötletet, és azt mondták, hogy hú, bazd meg, az annyira friss és menő, hogy amúgy is kell még csinálnunk egy részt, úgyhogy basszál szét most mindent, és majd utána újra rendbe rakjuk. Valószínűleg ez volt. Egyébként az, hogy a Luke átveszi a fénykardot és átdobja a háta mögött, az tökéletes metafora ennek a filmnek, hogy innentől kezdve ne arra számítsatok, amire akartok számítani, vagy számítottatok korábban az előző rész által, mert az ki lesz dobva a picsába.
Viszont,
és tényleg ezt csinálta az egész film.
De Tomi, hogyha ezt mondod, akkor gyakorlatilag lehet, hogy pont átgondolta, és pontosan tudta, hogy ez azért fogja fölbaszni a rajongókat, ez azért fog fölbaszni embereket, akik másra számítanak, de... mert ezt akarom, föl akarlak titeket baszni.
De ezt mondom, ezt a részét tudatosan csinálta, csak nem volt tökéletes, mert mindenkit fölbaszott, ahelyett, hogy meglátta volna benne, hogy ja, hogy ezt azért csinálja, hogy rájöjjünk arra, hogy mit tudom én, ők nincsen ellenállás, hanem az ellenállás szikrája van, és hogy a hit a fontos, a hope a fontos, a remény, és nem az, hogy ki Jedi, és ki be van midichloridián, és ki nem, tehát itt ennek ez volt a lényege, meg nem az, hogy te most Skywalker vagy, és hogy kik a szüleid. Igazából ezt akarta helyre tenni. Olyan volt, mintha...
Ha ezt utólag átgondolod, akkor
lejön. Olyan volt, mintha... Igen, csak az abban, hogy ezt magyarázni kell, ahelyett, hogy... Nem tudom, tehát nagyon sok apróság volt benne, ami meg miért van ott? Tehát, hogy miért van benne egy ilyen struccon menekülős, már Harry Potteri virágokat idéző dolog, mert hogy egyszerűen annyi lényt dobáltak, meg annyi ilyen groteszk humort, amikor például levágja a fénykarddal azt a sziklát, és elüti a izét a kiskocsit, én akkor szakadtam a röhögéstől, de ugyanakkor
az konkrétan egy Monty Python poén volt.
Igen,
de amúgy az egész Finn és Rose szál az így mit változtatott bármin? Mi értelme volt annak?
Finn karakterét vitte egy teljesen másik irányba, mert rájöttek arra, hogy Finn és a Daisy Ridley, most Ray között már nincsen kémia, meg amúgy is tök máshol van, úgyhogy valamit kezdeni kell vele, és benne ő volt ez a mozgatórugó, amúgy is ő egy olyan karakter, aki tök jó elemzést olvastam egy Twitteren, egy ilyen threadet nagyon hosszan írta ki a csávó, hogy gondoljatok bele, hogy az első részben a Finn az nem azért hagyta ott a birodalmat, vagy mi az a új, mi az? Első rendet. Miért akartam New Order-t
első
mondani?
Rendet.
Szóval miért, azért hagyta ott az első rendet, mert ma akarta menteni a Rey-t, és nem azért, mert hogy hát én mostantól nem hiszek az első rendben, ő csak ma akart menteni egyetlen egy embert. És akkor igazából nem is tudtak utána, hogy mit kezdeni a karakterével, mert ő csak egy kiindítója volt annak, hogy a Rey elkerüljön innen oda, és akkor utána ott volt ő a levegőben, most akkor szerintetek mi lett volna a jó, hogy ott ül állandóan, és így néha mutatják, vagy föl se kell egy részen keresztül, neki kellett egy másik ember, aki nem a Finn, mert a Finnnek most, nem a Finn, hogyják, Pó, a Finn mellé kellett egy másik ember, hogy ne olyan legyen, mint a Pó, és ne olyan legyen, mint a Ré, hanem hogy megtalálja a saját útját, és lényegében ez lett az.
De te azzal egyetértesz azzal a gondolatommal, hogy igazából amit a Pó meg a bombázó csaj, mármint azért, mert a bombázót vezet, vagy mit tudom én, meg a Rose, oké, meg a hogy hívják, meg a Finn csinál, az ő száluk, az igazából a Pónak a szájhősködésének egy ilyen gyakorlatilag teljesen hatástalan.
Pont ezt mondtam az előbb én is.
Az a két szál, a végén semmi értelme nem volt annak, hogy csináltak.
Az a két szál, az, hogyha kiveszed, akkor tényleg azt gondolod, hogy így semmi értelme, de
az a karakterfejlődés miatt volt? Azért, hogy ők...
Valószínű azért, hogy igen, hogy az egyikről megértsd azt, hogy önző a Póról, mert hogy az elején nem foglalkozik semmivel, és akkor oké, hogy nyernek, de úgy indít az egész, hogy lejje adnak egy kurva nagy pofont, ugyanis emberek haltak meg. És hogy az miért probléma? Hát mert hogy emberek haltak meg, de egyetlen egy vezető se halt meg. Tehát, hogy ő nem gondolja át ennek a súlyát. És akkor a végén pedig megtanulja a leckét, hogy végig azt hiszi, hogy nincsen terv, és közben van terv. Tehát, hogy sose az volt a terv, hogy ők túléljék, hanem az, hogy egyszerre megmaradjon ez a hit, és ez a remény, ez a szikra.
Várjál, csak most, hogy belegondolok, ha arra gondolok az elején, hogy ugye amikor azt a rombolót el akarják pusztítani, akkor végül is a Pó meg egy páron túlélik, viszont mindenki más meghal. Cserébe, amikor a végén az a nő, aki vezeti a Laura Dern, amikor vezeti egyedül a cirkálót, akkor csak ő hal meg, senki más nem, kvázi, jó, lövöldözik le azokat az űrhajókat, de
ott a vezető
ott
halála,
a vezető, pontosan. Vezető egyedül vállalja be azt, és okoz óriási pusztítást, nem pedig Pó menti a saját írháját, miközben a bombázók mindenki meghalt.
Igen, és pontosan valószínűleg ezért vágta ki ezt a bicikli kormányt az új Star Wars, mert hogy eddig nem volt ilyen, hogy ennyire kellett gondolkozni a Star Wars-on, hanem így nagyjából minden logikus volt, egy-két misztikum meg rejtély volt, de hogy ennyire metaforákkal még nem kellett így nagyon bíbelődni, és ezt mondom, hogy Rian Johnson nagyon jó ötleteket meg friss dolgokat hozott bele, csak mégis ott voltak ezek a kis apró körítések, amik nem biztos, hogy kellettek volna, és itt most nem a porgokra gondolok, mert szerintem a porgokat pontosan kicentízve tolta addig, ameddig ki lehetett tolni, és semmivel se tovább. Tehát az volt a legviccesebb, hogy a porgok amennyire kellett, az annyira viccesek voltak, és amikor tényleg vissza kellett venni, akkor még nem ment át ezen a ponton, amikor már nagyon gáz lenne, és nem érezted azt, mint mondjuk Jar Jar-nál, hogy jó, most vicces karakter, meg vicces akar lenni, de közben tökre nem az.
Ja, vagy C-3PO-nál.
Hát az meg a másik, hogy egyszerűen a JJ-nek az összes karakterét, meg akit visszahozott, tehát a régi karaktereket már nem tolta előtérbe a Leia-n kívül, mert Leia-t eddig soha senki nem nagyon tolta előtérbe, és ő meg akart egy erős központi női karaktert, más kérdés, hogy szegény közben elhunyt, úgyhogy... De ez is érdekes kérdés lesz, hogy mit fognak vele csinálni a következő részben.
Ott volt a Laura Dern is, tehát gyakorlatilag egy...
Ezért, igen, de ezért lettek újra, tehát ezért lett valószínűleg Laura Dern is, tehát azért lett az a karakter is nő, mert hogy erős női karaktereket szeretett volna már a Star Wars-ba
belehozni. Akik ellensúlyozzák ezt a machos, Han Solo-s vonalat.
Igen, meg már amúgy is ugye a Rey is egy női karakter volt, ami szerintem inkább PC döntés volt, mint valódi dolog, de mindegy, szóval mondjuk csak képzeld magad a helyzetében Rian Johnsonnak, és most megint védem, de az a baj, hogy azért kicsit haragszom is rá, mert nem annyira jó rendező, tehát sokkal tökéletesebb lehetne, és sokkal kifinomultabb dolgozhatna. A Looper is egy tök jó film volt, de a végére az is ilyen katyvasz lett, és ott
azt is
pontosan...
Azt is ő rendezte?
Azt is ő rendezte, és
pont tegnap néztük meg, vagy tegnap előtt.
Ott jöttem rá, hogy bazd meg, ott is olyan apróságokon csúszott el a dolog, úgyhogy én azt mondom, hogy Rian Johnsonnak még érnie kell, de kik iszonyatosan jó érzéke van az íráshoz, meg így ez a dolgoknak az összeszedéshez, de a rendezés az még valahogy úgy nem áll össze. Nem érzi a hangsúlyt.
Hát bocsánat, mondjuk inkább azt, hogy az egész estés rendezés még nem feltétlenül az ő asztala, mert a Breaking Bad 5 évadából a legkiemelkedőbb részeket ő rendezte, a legyes részt, amikor ugye a Walter meg a Jesse-be vannak zárva a laborba, ami szerintem így all time
az
best
a rész van,
Breaking Bad
nagyon
rész,
felbasz.
Meg hát az egyik lezáró epizódot is. Tudom, de pont ez az, hogy a Rian Johnson az mindenképpen egy megosztó rendező, viszont azt lehet látni, hogy sorozat kontextusban már egy kiforrott stílusa van, és szerintem tehát azokban a részekben nagyon nehéz belekötni, tehát azok a leghatásosabb, a legnagyobb csúcspontjai a szériának, amiket ő rendezett, gondolom nem véletlenül kapta meg ezeket. Viszont a Looperről én is azt gondolom, hogy elsőre nagyon tetszett, amikor moziban láttam, és amikor újra néztem egy-két év múlva, akkor úgy voltam vele, hogy hú, bazzek, ez egy nagyon lyukas film, meg hogy valahogy úgy nem állt össze. Tehát ugyanezt éreztem, mint a Star Wars-nál.
Nagyon sok mindent akart belerakni. nagyon sok mindent akar belerakni egyszerűen a looperbe.
Igen.
Itt viszont most eszembe jutott ez, hogy azért gondoljatok bele, mindjárt egyrészt folytatom azt, amit az elején akartam mondani neked, Tony. Gondoljatok bele, hogy ő már kapta ezt a Star Wars univerzumot, és nem nagyon garázdálkodott azért 100%-osan, nagyon szabad kezet adtak állítólag neki, de azért ez az állítólag, ez tegyük hozzá, hogy előtte nem sokkal pár hónappal kibaszta két izét rendezőt a Han Solo filméléről, akkor azelőtt ugye a Rogue One-nak volt a rendezőjével konfliktus, és
ott
hogy
újra is
mindenféle újraforgatások, meg ízé. Úgyhogy bekerülsz ebbe a légkörbe, nem biztos, hogy 100%-osan tényleg azt tudta megvalósítani, vagy 110%-osan, amit ő akart, és azért egy-két helyen bele kellett nyúlni, és lehet, hogy ez is talán elvett az egész élményből. Visszatér, amit akartam mondani, az pedig az, hogy gondolj bele azt, hogy a J.J. Abrams megírta a Force Awakens-t, és hogy milyen karaktereket írt bele, milyen esetleges rejtélyeket, milyen imádja bazd meg ezeket a mystery boxokat a J.J. Abrams, és ettől komolyan meg tudnám ölni. Mert egy idő után mi is elkezdtünk kombinálni, és utána az összes ilyen rajongó jelmetet lényegében most kidobták. Szóval bekerülsz egy ilyen környezetbe, hogyan folytatod tovább? Tehát most két dolog van, vagy az, hogy újraépítesz mindent, és ezt csinálta egyébként most az összes karakterével, az összeset kidobta. Tehát aki kicsit is jelentősnek bizonyult a Force Awakens-be, például a Mace Katana, őt is fogta, és azt mondta, hogy inkább csak bemutatja, hogy legyen egy kapcsolódási pont, ő közvetítse azt, hogy azt az embert keressék, akibe bízhatnak, és aki egyébként ott volt a kaszinóban, de ők végül mégis a rossz embert választották ki. Úgyhogy ilyen apróságok miatt úgy gondolta, hogy akkor egy csomó karakter, de a Snoke is, most megint legyen egy olyan karakter, mint az előző trilógiában, hogy egy ilyen nagy Jedi mester, vagy Sith mester, és akkor az megint irányít, mint egy báb egy másikat. Nem, ez totálisan nagyon durva fél év, vagy mi az fél idős váltás, vagy ugrás volt ahhoz képest, mint amiket eddig így, meg nem is vártunk, nem is számítottunk arra, hogy a fő gonosz egyszer csak a második rész közepén így ketté vágják, mint a Darth Maul. Tehát, hogy így... Na mindegy, és most tök durva, mert olyan lelkesedésen mesélek erre a filmet, mintha tetszett volna, de még mindig nem érzem azt. Milyen 50-50 vagyok, hogy így azt érzem, hogy ez egy kurva nagy csalódás volt, de mégis azt látom, hogy bazd meg, ez egy nagyon okos film. Tehát pont ez a kettőség jön ki szerintem a Rian Johnsonba is.
És lehet, hogy akkor jön ez az egész ki, hogyha elkezded így elemezgetni, és elkezdesz belemenni a részletekbe, és akkor meglátod, mert egyébként egy pofon, de aztán rájössz, hogy igazából nem pofon volt ez, csak megpaskolták az arcodat, hogy figyelj, nézzél csak arra a másik irányba egy kicsit, és ne a fanszerviszt keresd ebbe a részbe, mert ez nem arról szól.
Igen. Ezért várom egyébként a könyvváltozatot is, ami majd azt hiszem március vagy április környékén jön az angol.
Azt én is kíváncsi leszek,
hogy milyen plusz dolgokat tesz hozzá, mert a Force Awakens is nagyon szépen kiegészítette a könyv.
Én most egyébként a Thrawn nevű könyv, vagy című könyvet olvasom, ami a Rebels animációs sorozat egyik kulcs karakteréről, birodalmi admirálisról az ő sztoriát dolgozza föl.
Van itt egy olyan párosítás a listán, amiről akár beszélhetnénk is közösen.
Dark és Stranger Things?
Nem, a Stranger Things második évada és az It.
Jogos.
Ugyanis nekem ez a kettő technikailag ugyanaz a típusú élmény, tehát amikor kijöttem a 2017-es az feldolgozás után a moziból, én azt mondtam, hogy gyerekek, ez egy Stranger Things epizód volt. És ezt tartom. Tehát, és igen, pontosan tudom, hogy 27 évvel korábban volt az, mint a Stranger Things, nem ez a lényeg, csak azt mondom, hogy jelenleg...
80-as évek teeny horror, erről van szó. És hát nem is teeny horror, igen. Hanem inkább még ilyen preteen horror.
Igen, de gyakorlatilag az eredeti aznak a világát is magába foglalja a Stranger Thingsnek a retrója. És éppen ezért, mivel hogy most ugye tavaly már volt egy évad Stranger Thingsünk, ami visszahozta ezt a 80-as évek vibe-ot, és erre egy évre rá kijön egy folytatása az egyik alapanyagának, amiben ráadásul még van egy közös színész is a kettőben, tehát hogy így nekem teljesen az volt, mint hogyha Stranger Things néznék, pedig az azt néztem, és mind a kettőről ugyanazt gondolom, hogy így jéj, tök jó, tehát hogy tök jó zenek, gyerekszínészek, meg kisváros, bicikli, Deus Ex, tök jó. Nem tudom.
És ugyanaz a színész gyerek egyébként, aki nagyon jól igen. játszik, amúgy szerintem.
Igen, de ez olyan fura.
Kezd egy kicsit szemtelenül jól játszani már néha egy kicsit.
Ez olyan, mint a tyúk meg a tojás, tudod, hogy melyik volt előbb. Ez a Stranger Things-en is folyamatosan mondjuk azt, hogy nem is tudom, ott volt az? Nem tudom, hogy melyik. Mindegy, hogy a Stranger Things-et meg tiszta kincsvadászok, meg hasonló, mert hogy abból az írából, 80-as évekből ugye hozza ezeket a dolgokat, és egyébként nem tudom, a Stranger Things-nél észrevettétek ezt a kikacsintást a Sean Austin által a kincsvadászokra, amikor mondta, hogy a térkép jelöli az X-et. Ez egy nagyon-nagyon híres része a kincsvadászoknak. Nézzétek újra egyébként. Hát nagyon, ez jó film.
Én nem újra nézem, mert én kicsi vagyok, úgyhogy én sose láttam.
Nem láttad még? Ó, akkor nézzétek.
Szerintem lehet én se láttam, vagy nem emlékszem.
Nézzétek újra
és
eredeti hanggal. Ez a The Goonies, az volt az eredeti címe. De szerintem láttátok, ne idegesíts, hogy nem.
Biztos,
elmennek,
hogy nem.
Elmennek a gyerekek összeállnak, a banda, tipikus 80-as években mindenki ott van, aki számít, de tényleg az összes arc. És elmennek egy ilyen hajó kincset megkeresni. Találnak egy térképet, van egy kincses térképük, és akkor találkoznak egy ilyen gnóm figurával, vagy mi ez, túlszulejti őket, nem is tudom, van egy ilyen fura család benne, egy ilyen anya, meg egy két gyerek, és az egyik ilyen gnóm, vagy ilyen, nem tudom mi a tököm.
Nekem az az érzésem volt egyébként, mert nem tudom, hogy ezt annak idején a Stranger Things első átbeszélésekor említettük el, hogy volt az a film, talán egy, nem is lehet, hogy már 10 éve is volt, a Super 8.
Igen.
A Super 8-al próbáltak egy kísérletet tenni ennek az 80s preteen horror érának a felélesztésére, de az inkább talán ilyen E.T. oldalról közelítette meg ezt az egészet, csak megpróbálta ijesztővé tenni.
Nagyon ijesztő volt, de pontosan ezt az E.T. is, meg ezt a kincsvadászokos korszakot akarta visszahozni. És milyen érdekes,
de nem
hogy,
sikerült
hogy
akkor neki.
Nem sikerült, aztán a Stranger Things-nek meg igen.
Igen. Igen.
Mondjuk itt szerintem
a Stranger Things sokkal nagyobbat ütött.
A Stranger Things-nél szerintem nagyon-nagyon-nagyon sok minden múlt a gyerekek kémiáján. A Super 8-ban annyira nem érezted, ott csak azt lehetett látni, hogy hú, az Elle Fanning nagyon jó lesz majd, és majd tök jó színész lesz, de hogy a többiek, nem is emlékszem, hogy ki játszott még benne gyerek.
A Stranger Things második része után most ugyanazt csinálták egyébként kb. Mint amit a Star Trek Discovery-nél csinálnak, hogy van ilyen behind the scenes beszélgetős 7-8 részes valami, és ott én abból az elsőt megnéztem, ahol beszélget az Eleven, meg ugye a főszereplő kisrasszon a Mike,
igen.
És hogy ugye ők nekik van egy kis ilyen gyerekcsók jelenetük itt a végén, és hogy aztán ezek tényleg gyerekek, és ott beszélgettek róla, hogy jaj, a csók jelenet, meg hogy hú, az mi volt, meg hogy deciki ez, meg deciki, hogy ezek basszus, tényleg itt gyerekek játsszák el ezeket a nagyon fontos szerepeket.
Igen, és annyira imádkozom, hogy ezek még gyerekek maradjanak, és ne az legyen, hogy 5 év múlva már a detoxból szedik ki őket, vagy már nem szedik ki őket, mert ott maradnak.
Úristen, valaki, nem tudom, talán Andy volt az, aki beküldte szegény kicsiánaként, hogy néz ki ma.
Hát igen.
És hogy börtönpszichológushoz jár
igen.
meg.
De őt egyértelműen a Star Wars tette szét. Tehát az egy akkora súly volt egy gyerek vállára, hogy nem bírta el. És nem segítettek neki ezen. Hogy jobban...
Nem is nagyon látsz a Star Wars-ba gyerek szereplőt.
Ha olvasol amúgy. Egyébként pont a Sean Austin kapcsán, azt hiszem ő is, tehát 80-as évekből is visszanézel, nagyon kevés, egy vagy kettő még mai napig színész van, a többi az vagy meghalt, vagy drogos lett, vagy teljesen eltűnt és lezúzták. Tehát, hogy így akkor még főleg nem figyeltek erre. Most már azért vannak normálisabb ja. szülők, meg normálisabb producerek.
Látjuk, mi lett szegény Macaulay Culkinnal is.
Hát, ja.
Ő, tehát pedig ott megtanulhatta volna már az ő, reméljük, hogy tanultak az ő hibájából a filmszakma, hogy persze szükség van gyerekekre, mert bizonyos szerepeket csak gyerekek tudnak eljátszani.
Nem
de
hiszem.
Utána vigyázzunk rájuk.
Erre nem figyelnek oda. Én szerintem pontosan ebből a most nem akartam ehhez idevágni ezt a mitus dolgot, de hogy egyszerűen ez egy gerincszelen féreg szakma, és csak az a fontos, hogy meglegyen a bevétel, és hogy abba az a sztárod legyen. Utána átlépnek rajtad. Tehát nem érdeke senkinek és semminek az, hogy te utána jól érezd magad, és ember legyél, abba a filmben mutassál, jó, jázd, amit kell, azt menj a picsába.
Tudunk olyan gyerekszínészről, aki okosan öregedett? Aki gyerekszínészként kezdte, és egy értelmes felnőtt színész lett belőle?
Sean Austin-t példának tudnám hozni például, meg Drew Barrymore esetleg, Judy Foster, aki szintén, ő rendezte ugye most a Black Mirror 4. évadának a 2. részét, ők például, akik most így hirtelen az eszembe jutnak, de például az E.T.-ből is Elliot, az a srác is még továbbra is színészkedik, meg a Jurassic Parkból ugye a, hogy hívták a kis srácot, ő például a Social Networkben is játszott, és ők még viszonylag normális. Hát meg ne felejtsük el a Hayley Joel Osment, tehát aki mondjuk külsőleg elhagyta magát, de szerintem nem hülye gyerek ő. Csak egész egyszerűen megöregedett, és már nem volt rá szükség. Ennyi. Már nem volt az a kis cuki, bájos kisgyerek, és pontosan ez történt a Macaulay Culkinnal. Viszont a Macaulay Culkin emiatt rászokott a drogokra, meg geci sok pénze volt, úgyhogy ő így dolgozta föl. Hayley Joel Osment meg szerintem nem... Ő róla nem hallotta mi elő, Max csak elhízott, és úgy néz ki, mint a Steve Wozniak. Adták valamelyik nap a szörnyecskéket, amit körülbelül 15 perc után kikapcsoltunk a picsába. Az egy annyira gagyi film, hogy az valami hihetetlen.
Ne, de komolyan.
Újra néz, ne, nagyon rosszul öregedett, pedig megnéztük valamikor 1-2 éve, vagy 3, vagy 4, nem tudom. És akkor még azt mondtam, hogy hát nem rossz, csak azon izéltünk, hogy akkor szinkronnal néztük, és Gizminek hívták a Gizmót, és hogy ez miért, meg hogyan. Oké, de most megmondom, 15 perc után lekapcsoltuk, hogy ez annyira mű, és annyira báb, és annyira hülyeségeket csinál, nem is tudom.
Nekem olyan beleégéseim vannak a lelkembe attól a filmtől, tehát az, amikor a póká alakul az egyik ilyen szörnyecske a végén.
Az a dolog? Nem?
Nem. Az egyik szörnyecske, igen, így valamiért póká alakul az egyik szörnyecske, nem tudom miért.
Na bele fog tekerni a végébe, és megnézem. Erre esküszöm, nem emlékszem.
Egy ilyen árnyékban mutatják, amikor átalakul, tehát hogy direkt nem csinálták meg effektezve, akkor még bábozták ezeket a dolgokat, és hogy ne kelljen ott nagyon a bábokkal kínlódni, ezért csak az árnyékot látod, ahogy ilyen lábak jönnek ki belőle, és ilyen pók lesz belőle, és így, mai napig így beleborzongok.
Ja, erre tök jó visszaköthetnénk az Azra, mert hogy ott meg ugye mindig azzá alakul a bohóca, aki nem bohóc eredetileg, amitől a legnagyobb félelmed van, tehát gyerekként félsz.
Azt tudtátok, hogy ott a festmény, a festményen lévő creepy nő alak, az nincs benne a könyvben, hanem a rendezőnek egy gyerekkori emlékéből szedte elő Igen. Azt a dolgot, és konkrétan arra azt a részt ugye nem tudta Stephen King, hogy benne lesz, és így konkrétan megijedt tőle, és azt mondta, hogy azt a kurva, az meg ezt nagyon jól csináltad a rendezőnek. Tehát, hogy ezt erre nem számított. Hogy azzal még őt is meg lehetett ijeszteni.
Hát figyelj, az eredeti könyv az ugye 70-es, 80-es, nem tudom mikor született években, de hogy ott azért ilyen múmia, meg farkasember, meg ilyenek voltak, tehát ezeket ki kellett cserélni, és modernizálni kellett, hogy ne ilyenek legyenek benne, mert manapság már nem félnek ezektől, de mivel az eredeti könyv az 50-es években játszódott, a gyerekkor, és most ugrottunk 30 évet, most Dilek előrébb hozták, hogy 80-as nosztalgiai évek vannak, ezért ki kellett cserélni a szörnyeket is.
De közben napjainkba fog játszódni a 2019-es folytatás.
Igen, igen. Egyébként visszatérve erre a filmre, még annyit akartam elmondani, hogy tényleg nagyon jó volt, a casting is nagyon jól meg volt csinálva, meg volt írva, de nekem a bohóc az egyáltalán nem jött át. És az a durva, hogy ő a fő szereplő, vagy a fő gonosz, és szerintem az a legelcseszettebb valami abban a filmben.
Hát konkrétan annyira jó volt a kémiája működött. A gyerekszínészeknek, hogy kb. Leszínészkedték a picsába a bohócot. Tehát...
Igen. És annyira gáz volt az egész, hogy meg volt csinálva, és ahogy játszotta, hogy nem is értettem, hogy ezt komolyan gondolják, és ezt tényleg ettől félnünk kéne, vagy valami. Jobban izgultam a gyerekekért, hogy vajon mi lesz velük, meg hová tartanak, hogy nem-e fogja az egyik a másikat kinyírni, mint hogy egyébként ott van egy démon. Tehát, hogy így nem. Meg egyáltalán nem működött ez a bohóc.
Nem, talán nem durvult be elég gyakran és elég durván. Tehát nem lett belőle ilyen igazi rohadék, csak a legvége
felé. De Tim Curryből se lett igazi rohadék, és mégis jobban féltem Tim Currytől az eredeti TV filmben, ami egyébként meg egy hatalmas nagy baromság, tehát hogyha megnézed mai szemmel, még jobban röhögsz rajta, mint a bohócon az összes filmem, mit tudom én, a második filmben van valami nagy hernyó, átalakul az, és akkor egy elkezdik így töfködni, és bazeg, báb, nagyon gagyi. Inkább mint a Muppet Show-ba, hogy egy ilyen bábot elkezdenek villával töfködni, hogy dögölj meg, dögölj meg. Nagyon kemény.
Jaj,
nagyon.
Még egy... és azt, bocs, mond.
Ja, semmi, a bulváról ne beszéljünk. Közben eszembe jutott, hogy azt a szexjelenetet meg kihagyták, ami a könyvben benne volt, de hát milyen beteg már ez a Stephen King, nem?
De mi volt a gyerekek között szexjelenet a könyvben?
Hát konkrétan a két könyvet, vagy a két részt az vezeti át, hogy a végén nem az van, hogy ilyen vérszövetséget kötnek, hanem hogy mindenki megszexeli a csajt.
Wow!
Hogy ez a felnőtté válásnak a motívuma.
Wow!
Hogy akkor most toljátok.
Na jó, ez nem nagyon fért volna bele, hát, manapság.
Nem, meg nem is. Nem, mondjuk nem tudom miért.
Hát ez talán még nálam is kiverte volna a biztosítékot.
Pedig ekkor lett volna tökös, hogy ezt bevállalja. Mondjuk valószínűleg akkor soha többet nem. 18-as karika ott volt? Mi volt ezzel a probléma? Nem, valószínűleg nem merték. Tényleg azért ez már ütne gyerekszínészekkel.
Nem, tehát azért itt underage ilyen, az figyelj, hogyha az egyik gyerekkel összejött volna, oké. Okay. De hogy mindegyikkel...
Tehát gyerek gruppen szex, mi a
Aha.
Nem úgy, nem gruppen, talán nem külön-külön, de...
Hát de egyszerre mentek, tábortűz körül, ja? Vagy valami
ilyesmi. Meg. Jaj. Na, még annyit akartam, hogy ez a gyerekszínészes dologhoz hozzácsapni. Most azt szerintem így kerekítsük le, és a Stranger Things-ben ugye itt a podcastben nagyon szerettük a Chappie című filmet. Na most, nektek feltűnte, hogy amikor kap az Eleven egy saját epizódot, amikor így elszökik, és elmegy a nagyvárosba, és találkozik a többi weirdóval, és ott próbálnak belőle a képességét kihasználva egy állítani az ő agyát, hogy a saját gangster céljaik szolgálatába állítsák. Az gyakorlatilag az epizód, az a Chappie című filmnek a plotja volt. És az a durva, hogyha megnézitek, annak az egész epizódnak a vizuális világa tökre kilóg az összes többi részéből, hiszen ugye egy másik városban vannak. Igen. De hogy a bűntanya, meg az egész, tehát konkrétan ahol laknak ezek a gengszterek, meg ahogy sminkelve vannak, meg a graffitik a falon, az is egy az egybe olyan, mint a Chappie-nek a johannesburgi gettója.
Nem is csak a világa maga, ami történik benne, az is.
Tehát nem tudom, hogy ez szándékos volt-e, de nekem végig ez volt a fejemben, hogy baszki, hát ez ugyanaz.
Szerintem csak így a történelem ismételt magát. Nem hiszem, hogy szándékos volt, de az a rész az tényleg az, hogy nagyon-nagyon sok vitált kiváltó epizód, hogy az miért kellett és minek kellett. Én értem a funkcióját, de nagyon elütött onnan, és szerintem az a leggyengébb része az évadnak. Én tartom ezt. Mindezt úgy, hogy egyébként az első évad után úgy voltam vele, hogy miért akarják ezt folytatni, és hogy semmi értelme, és végül is tökre élveztem a második évadot.
Kellett valami, ami miatt Eleven hazamegy. És nem akarja otthagyni őket, de figyelj, kiábrándult a Mike-ból, amikor látta a suliba.
De ez megint ez a tipikus filmes klisé, hogy nem beszélünk egymással, és ezért nem tudjuk meg, hogy az egyik haragszik a másikra, és közben egy mondattal lezárható lett volna.
De ez nem filmes klisé, ez élet klisé. Ha nincs kommunikáció, abból csak baj van.
Igazából szerintem a probléma az volt, hogy ennek szenteltek egy különálló epizódot, és nem húzták el 4 epizódnak az 5 perces részleteire ezt a szálat. Mert amúgy szükség volt rá, mert motivációt adott a karakternek, csak az, hogy ez egy konkrét epizódban csak ez volt, ez ettől ilyen weird.
Átbeszéltünk jó néhány filmet ebben az első adásban, nagyon szépen köszönjük, hogy még mindig velünk vagytok, ha velünk vagytok, és stay tuned, mert jövünk vissza, talán kicsit hamarabb, mint az előző adáshoz képest.
Mondjuk az nem lesz annyira nehéz.
Szóval találkozunk jövőre.
Nope. Nem. Nem sokára jövünk, megígérjük.
Egyébként ti már hozzászoktatok ahhoz, hogy 2018-on? Tehát most már tudatosan írjátok, vagy a hetesre rátettetek egy rajszöget? De
nekem még nem kellett leírni.
Nekem nem is fog kellene leírni, hát nem tudok kézzel írni. Elfelejtettem szerintem 7 évvel ezelőtt.
Kedves hallgatók, írjátok le, hogy milyen év van, és aztán írjátok meg nekünk, hogy milyen volt. Leírni.
Illetve én nagyon szívesen olvasnék újévi fogadalmakról. Mi az, amit így megfogadtatok? A másik, ha már filmes podcast nem vagyunk, majdnem blogot mondtam, mik azok a filmek, amiket a legjobban vártok? Csak egyet írjatok. Mi az a film, amit a legjobban vártok idén?
Ez annyit hozzátennék, hogy ma konkrétan 25 új filmet raktam fel az oldalra, tehát van bőven miből válogatni. A következő adásban esetleg nézhetünk egy olyat is, hogy mit várunk ettől az évtől, milyen filmek jönnek, és azok, és mit gondolunk, mi lesz jó, mi lesz nem jó. Szóval már bőven megvan a 2018-as felhozatal.
Igen, pontosan ezt akartam fölvezetni, de el spoilereztet.
Ó, bocsi. Na, köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok most is.
Ja, köszönjük szépen, és akkor jövünk nem sokára. Sziasztok!
Sziasztok, én Tony voltam.
Sziasztok, én nem voltam Tony.
Sziasztok, én se voltam Tony.
De te Csabi vagy.
Igen, te meg a Tomi.
Sziasztok!